Kávéháztartó Mika legendát.
Mondjad.
A Kárpát-medence ezer csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn.
Visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Náda Södön 1934, Dícz Károly 1938, Sebes Gusztáv 1954, Baróti Lajos 1958, 62, 66, 78, Mészői Kálmány 1982 és Mezei György 1986. Ez a hat szakember irányította a magyar válogatottat labdarúgó világbajnokságon. Amikor évtizedek óta reménytelen távolságra vagyunk az egyre nagyobb létszámú VB-től, jó lesz emlékezni rájuk, sajnos már egyikünk sincs közöttünk. A visszajátszás két társszerkesztője Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá technikai segítőnk nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Mielőtt a Magyar Labdarúgó Szövetség megindította volna a nemzetek közötti mérkőzéseket, több alkalmi mérkőzést is játszott a magyar válogatott. Először nem volt szövetségi kapitány, még válogató bizottság sem. Néhány, mondjuk így Mindarik Ede állította össze a csapatot, kis túlzással, ötletszerűen. A rendszeres nemzetközi mérkőzéseknél persze már nehézkesnek bizonyult ez a módszer, mert nem a legjobbakat hozta össze a csapatba. A legjobbnak tartott szakemberre bízták ezt követően a válogatást, és ő lett a szövetségi kapitány. Az első kapitány Guillemont Ferenc volt, a harmadik, ezt csak az érdekesség kedvéért mondom, első olimpiai bajnokunk, a debreceni aranybika szálló tervezője Hajós Alfréd. Világbajnokságon 1934-ben először Nádas Ödön vezette a válogatottunkat. Ő 1932 és 34 között töltötte be ezt a funkciót. A világbajnokságra készülését folyamatosan keresztezték különböző érdekek, és hát nem is szerepelt valami jól a válogatottunk. 1934. május 27-én az első mérkőzését megnyerte Magyarország-Egyiptom 4-2, azonban az egyenes kieséses rendszerű bajnokságban a következő körben már elvérzett. 1934. május 31-e, Ausztria-Magyarország 2-1. Az akkori Nemzeti Sport ezt írta. Érdekes a hangvétel ennek a cikknek, kissé olyan patetikus, kissé olyan irodalomszerű, érdemes talán belelapozni ebbe a bizonyos Nemzeti Sportba 1934-ből. Elvéreztünk, nem tehetünk róla, de le kell írnunk ezt az avit, gyűlölt és hazug kifejezést, amely azért hazug, mert sokak visszaélnek vele. Tipikus magyar sors volt az, ahogy Bolonyában a sors kereke alá került a magyar válogatott 11. Egy kis élhetetlenség és gavalléria már az előkészületekben, hogy Meissl már a rajtnál egy kicsit győztesnek érezhesse magát. Egy kis bizonytalanság és magyarosan belemenés a sötétbe. Csapat összeállítás azzal, hogy hát ha. És aztán a magyar élet megszokott fekete lovasa a pályán minden egyes játékos mögött. A mérkőzés első percétől kezdve a megszokott régi nóta, sőt régi szimfónia, gyász szimfónia, amelyben zúg az őserő hangja, szárnyal csattog az akarat, egeket ostromol a szív és a lélek, no de béna már a test, amikor a lélek teljes erői felszabadulnak. Amikor a 8 millió magyar lelke költözik a csapatba, akkora már csak 9-en vannak a pályán. És magyar sors a mérkőzés igazság szolgáltatása is. Miénk az erkölcsi győzelem, miénk a közönség rokonszenve, az osztrákoké a füty, és az út a további dicsőség, a további érvényesülés felé. És miénk ismét a bal sors. A vak véletlen, amelynek kezében a pallos olyan, mint a földkutatókéban a varázsvessző. Vakul megérzi, hol a magyar, hová kell ütnie. Tegnap Bolonyában érezte meg a vak véletlen, hol kell sújtania a bal sors nemzetét. Emelt fővel tűrjük a csapásokat, emelt fővel, mert nem kell szégyenkeznünk. De azért engedtessék meg nekünk, hogy egy kissé lehajtsuk ezt az emelt főt. Mert minden dicsőség, büszkeség, igazság és tiszta lelkiismeret mellett is fáj, hát fáj egy kicsit a vereség. Ne szégyeljük bevallani. És azért fáj, mert nincsen rá magyar orvosság, nincsen magyarázkodás. Mindent megtettünk becsületesen, nem tehetünk róla. Hát, ezt írta a Nemzeti Sport a magyar részvétellel zajló 9 foci világbajnokság közül az első után, amelyen Nádas Ödön volt a szövetségi kapitány. A mérlege 17 mérkőzésen 7 győzelem, 3 döntetlen és 7 vereség. Őt Dietz Károly követte, aki 1934. októbere és 1939. júniusa között irányította a válogatottat. Munkásságára jellemző, hogy a kapitányi örökranglistán eredményesség tekintetében csak 3-an előzik meg. Sebes Gusztáv, dr. Mezei György és Baróti Lajos. 41 mérkőzésen vezette a válogatottat, amelynek mérlege 19 győzelem, 9 döntetlen és 13 vereség volt, 82 rugott gól és 47 kapott. A legnagyobb sikerét az 1938-as franciaországi világbajnokság hozta, amely a magyar labdarúgás egyik legnagyobb, de egyáltalán nem helyén kezelt sikere. 38. június 5-én Magyarország, Holland, India 6-0 a világbajnokságon. Június 12-én Magyarország, Svájc 2-0, ez már a negyeddöntő volt, aztán az elődöntőben június 16-án Magyarország, Svédország 5-1. Vagyis a döntőig 13-1-es gólkülönbséggel jutott el a csapat, az elődöntőben azt a svéd válogatottat múlta felül, amelynek szövetségi kapitánya Nagy József volt. A döntőben a világbajnoki címvédő olasz válogatott volt az ellenfél. Dísz Károly az elődöntőhöz képest 4 helyen változtatott a csapat összeállításán, amely hozzájárulhatott, hogy az addig magabiztosan játszó csapat 4-2-es vereséget szenvedett, és végül ezüstérmes lett. 1938. június 19-én Olaszország, Magyarország a világbajnoki döntőben 4-2. És akkor üssük fel ismételten a nemzeti sportot, és olvassuk el, hogy mit írt az 1938-as világbajnoki döntő után. Legyünk tárgyilagosak, a VB döntőben a jobbik csapat győzött. Ne legyünk elkeseredettek, a jobbtól kikapni nem szégyen. A 2 gólkülönbségű vereség reális. Mentségünk van bőven. 2 kiválóságunk, Korányi és Turai nem játszott, de körülbelül az volt ma a helyzet, hogy ezzel a 2 emberrel is vereséget szenvedtünk volna. Természetesen ez csak feltételezés. Nagy kár, hogy Szűcs és Polgár közel egy hónap óta nem játszott már mérkőzést, és ilyen nagy meccshez bizony hiányzott a meccs rutinjuk. Az olasz csapat, ahogy ma játszott, verhetetlen. Valóban megérdemli a világbajnoki címet, mert a világ legjobb 11-je. Semleges pályán a legjobb angol válogatott is alig ha győzhette volna le. Az olaszok taktikája tökéletes. Pompásan fedeznek a védőik, és a legfontosabb a remek stratégiájuk. Gyorsan és tökéletesen tudják erejüket, a számbeli túlsúlyt oda csoportosítani, ahol erre a legnagyobb szükség van. Pompásan mennek át védekezésből támadásba. Ezt a világ egyetlen futball nemzete sem tudja utánuk csinálni. A magyar csapat vereségének fő oka a fedezett sor. Ez a vonalunk bizonyos fokig váratlanul gyengén játszott. Közel sem adta azt a játékot, amit odahaza megszoktunk tőlük. Egyéni képességeiknek csak kis hányadát tudták a küzdelembe venni, ez pedig a kitűnő olasz támadókkal szemben vajmi kevésnek bizonyult. Hát ezt olvashattuk a Nemzeti Sportban az 1938. június 19-i VB döntő után, amelyen a Dísz Károly vezette válogatott ezüstérmet szerzett. A 9 magyar VB szereplés közül tehát az első 2-n Nádas Ödön és Dísz Károly irányította válogatottunkat, és mielőtt jönnek a későbbi korok kapitányai a mai visszajátszásban, kicsit idézzük még ezt a 2 világháború közötti időszakot. Az ezredfordulón készült 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsorból idézünk. Először Ódry Lajos beszélt a 38-as döntőről, az olasz csapatról, a kor hangulatáról, majd Lantos Gábor eleveníti fel az első 2 világbajnokságunk történetét, aztán a kor egyik legendájának, a 47-szeres válogatott Titkos Pálnak a hangját hallhatják, azokról az időkről, a múlt század 30-as éveiről.
Annyi mendemonda van, hogy mivel a Turai lemondta a válogatottságot annak idején, beszélő viszonyban voltam minden a Csemacsitól kezdve, a Turai Jóskán keresztül, a bíró Sanyin keresztül, tehát egy korosztály, azt lehet mondani, egy korosztály volt. Ők is elismerték azt, hogy az olaszok jobb futballisták voltak.
Tehát azon a meccsen voltak jobbak, vagy amúgy is jobbak
voltak? Amúgy is jobbak voltak. Nem mondjak önnek, volt nekük egy centerük, nem csak egy, de abban az időben, amely azza, akinek a stadion most elnevezték, hát egy hihetetlen, mint a villám, és az a labdakezelés. És ami legérdekesebb, ha esetleg be volt rúgva, még előtte, ha éjjel be volt rúgva, a mérkőzésre fitten, kondicionál fölülmúltak bennünket.
Válogatott itthoni mérkőzései közül melyikre tetszik emlékezni ebből az időszakból?
Én arra emlékszem, amikor ott ültem a kispadon, a Németország, megvertük 5-1-re az ülőjúton. Beadtam, most már nem tudom, nincs a fejembe annyira, beadták a labdát a Zsengelérnek, és a Zsengelér a jobb lábával úgy csinált, mint oda fogja tenni. A kapus már dobta magát, amikor a fordított a láb fején, és az ellenkező sarokba helyezte a labdát.
Ezek a mérkőzések gondolom zsúfolt ház előtt zajlottak.
Zsúfolt ház előtt. Például gyerekkoromban volt az újságban is, már szombaton kimentünk akár a Fradira, akár a Hungárútra, kihúztuk a kerítésből a szögeket, hogy másnap, vasárnap könnyebben tudjunk, ne kelljen akkor bajlódni, azt, mert jött a lovasrendőr, meg az őr. Kihúztuk a szögeket, hogy visszatettük Silányon, hogy ki tudjuk húzni másnap, hogy be tudjunk lógni a meccsre. Ajjajjaj, miket csináltunk, ajjaj. Annak idén szedték a jegyeket, valamelyik néző nem is kérte vissza a felét a jegynek, mert benne...
Letépett felét.
Aztán, amikor tele volt a jegyszedőnek a zsebe vagy a keze, bedobta a sarokba a hulladékot. Mi meg oda sompolyogtunk, így belemarkoltunk, elszaladtunk a csomó szakított dolog. Volt közöttük egész jegy is, meg volt fél jegy is. És olyan szépen elvágtuk a fél jegyeket, és egy másik féllel összeragasztottuk, finom flusszpapírral, bementünk.
Ezzel tetszettek bemenni.
Bemenni, igen. Mindent megragadtunk. A Józsefvárosi Orci tértől még elmentünk Újpestre is gyalog. Futottunk, most futunk eddig, most futunk gyerekkorunkban.
Melyik a nagyobb siker? A 38-as ezüst, vagy az 54-es második hely?
Én szerintem a 38-as.
Az 1930-as világbajnokságra az MLS takarékossági okokból nem nevezte a magyar labdarúgó válogatottat. 1934-ben a magyar csapat Egyiptom ellen kezdte meg világbajnoki szereplését a nyolcaddöntőben Nápolyban. Egyiptom Magyarország 2-4. A negyeddöntőben azonban elvérzett a magyar csapat, a 9 emberrel küzdő magyar válogatott. Avar még az első félidőben megsérült, Markost pedig Mattea, az olasz játékvezető, még az osztrákok szerint is jogtalanul állította ki. A 2-1-es vereséggel a magyar csapat kiesett a világbajnokságról, melynek végső sorrendje így alakult: világbajnok Olaszország, második Csehszlovákia, harmadik Németország, negyedik Ausztria. Ki gondolta volna, micsoda izgalmakat él át majd a magyar csapat 4 évvel később az 1938-as világbajnokságon, melyre, hiszik vagy nem, selejtezőt kellett játszani a mieinknek a Hungária úton. Görögország volt az ellenfél, a végeredmény 11-1. Ennek a találkozónak is van egy érdekessége. Nemes 3 gólja ellenére, amit ezen a meccsen szerzett, megmaradt egyszeres válogatottnak. Szóval az izgalmak. A holland-indiai válogatott Ramsey legyőzése után a csapat átköltözött Lille-be. A svájciak elleni mérkőzés előtt földrengés rázta meg a várost. Még szerencse, hogy a magyar futballisták éppen a szabadban snúroztak. Szóval világbajnokság 1938 Franciaországban. Magyarország-Holland-India 6-0 a nyolcad döntőben. Magyarország-Svájc 2-0 a negyed döntőben. A svédeket az elődöntőben 5-1-re verte a magyar válogatott. Következett a döntő, 1938. június 19-én Párizsban 65 ezer néző előtt. Szabó, Polgár, Bíró, Szalai, Szűcs, Lázár, Sas, Vince, Dr. Sárosi, Zsengellér, Titkos. Ez volt a magyar válogatott összeállítása. Még közel 70 év elteltével is vitatémát jelent a világbajnoki döntőben szereplő magyar csapat összeállítása. Sokáig tartotta magát az a pletyka, hogy Dietz Károly, a szövetségi kapitány, az olaszok kérésére mellőzte Toldit és Korányit. Álljon itt a szövetségi kapitány egykori nyilatkozata. Polgár duzzad az erőtől, kitűnő formában van. Vince remekül játszott a svájciak ellen, Toldit ellenben visszavetette lábsérülése, Titkos és Kohút közül a fiatalabb és lendülesebb Titkost választottam. Korányi később úgy vélte, a mellőzésének oka az volt, hogy az elődöntő második félidejében összeszólalkozott a pályán Bíró Sándorral, a hátvédtársával. Dietz Károly húzásai nem váltak be. A magyar csapat kikapott, elveszítette a világbajnoki döntőt. Olaszország-Magyarország 4-2. Az ezüstérem után Budapesten a keleti pályaudvaron több ezres tömeg követelte Dr. Dietz Károly azonnali lemondását. Aki azonban ezt nem tette meg, tovább irányította a magyar labdarúgó válogatottat egészen 1939. június 8-áig. Mit ad Isten, megint az olaszokkal játszottunk aznap Budapesten, és megint vereséget szenvedtünk 3-1-re. Ez volt Dietz doktor utolsó mérkőzése a magyar labdarúgó válogatott kispadján. Említettem már Titkos Pál nevét, aki két világbajnokságon vett részt. Most az ő hangját idézzük föl.
Nagyon fiatalon kezdtem el már a Grundon futballozni, és a Grundon feltűnt a fürgeségem, gyorsaságom, és úgy, hogy mikor az iskolába, a polgári iskolát elvégeztem 1922-ben, akkor egy kerületi SC-be kezdtem el futballozni az ifjúsági csapatával, ahol már ott is sikereket értünk el, megnyertük az ifjúsági Huber díjat, és onnan aztán szereplésemen keresztül a volt barátom, amit megismertek, felismerték a tehetségemet, akik a 33-asban voltak, és az egy kerületből ugye megfőztek, hogy hát menjek el a 33-as FC-höz, akkor még fiatalom 1927-ben meg is tettem, és aláírtam professzionista szerződést, hát nem volt professzionizmus akkor olyan nagy, de 20 forintos, 20 pengős heti fizetésére aláírtam a szerződést, és úgy kerültem a 33-asra, ahol 2,5 évig játszottam, és utána aztán a 33-asnak az elnöke Barna Sándor látta, hogy hát kinőttem már a 33-as keretből, megbeszéltük vele, és akkor átadtak a Hungáriának, a mai MTKVM-nek az elődjének. Ott 11 évig játszottam, ott talán fiatalságomnak legszebb éveit töltöttem el, itt lettem sorozatba válogatott, és a Hungáriába is kétszer megnyertük a magyar labdarúgó bajnokságot, úgyhogy szóval nagyon szép éveimet töltöttem el az MTK-ba, akkor így a Hungária FC-be. A felszavlás után az MTK újra szerveződött, akkor ott voltam egy fél évig, voltam edzője az MTK-nak.
Hányszoros válogatott tetszik lenni?
Hát országok közötti válogatottat, hivatalos ország közötti válogatott 47-szer voltam. Ugye
professz... Kikkel játszott együtt?
Hát én ugye Szabó Tóni, Háda Jóska, Sárosi Gyurka, Takács kettővel is, Hírszer Ferivel, Svarekkal, úgyhogy nagyon sok akkori nagyon, ugye az MTK-ban, ezek az MTK-ban voltak, és voltak nagyon jó barátaim a Ferencvárosban is, Polgár Gyula, Lika Antal,
és a válogatottban kivel játszott?
És a válogatott ugyanezekkel játszottam, mert ugye nagyjából az FTC-ből, Hungáriából és akkori Újpestből voltak általában válogatottak, úgyhogy ez egy olyan szűk kis hely, szűk kis kör volt a válogatott is, ugye ebből a három klubcsapatból állt össze mindig a válogatott is. Úgyhogy nagyon jó barátok voltunk, úgyhogy időközben, amikor a 38-as világbajnokságon is részt vettünk, ahol másodikak lettünk, akkor én az egész világbajnoki turné alatt mindig szobatársamat, Polgár Gyulát választottam, úgyhogy MTK, FTC, ugye nagyon jó megfértünk, sőt, nagyon jó barátságban is voltunk, nem csak vele, Lázárral és a Likával, többiekkel is.
Titkos Pál 1908-ban született és 1988-ban halt meg. Szerepelt az 1938-as VB-n, ahol a magyar válogatott ezüstérmes lett. Az ezredfordulón készült 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsorból idéztük a hangját. A 9 világbajnoki szereplésünk közül az elsőn 1934-ben a magyar válogatott a negyed döntőig jutott, a másodikon 1938-ban ezüstérmes lett. Aztán a harmadikon 1954-ben megint ezüstérmet szerzett. Annak a kapitánya, ki ne tudná, Sebes Gusztáv volt. Neki néhány mondata megmaradt az utókornak, de mielőtt ezt meghallgatnánk, egy kis régi emlékezés Novotny Zoltántól, csatorna hangunktól, aki Sebes Gusztávról beszél.
Az aranycsapat legendája. Emlékek, történetek a magyar labdarúgás napján. 70 évvel ezelőtt ezen a napon játszották Londonban, a Wembleyben az évszázad mérkőzését, a felejthetetlen 6-3-at.
Sebes Gusztáv, legeredményesebb szövetségi kapitányunk, 2010-ben a Los Angeles Times minden idők harmadik legjobb futballedzőjének választotta a világon. Ő volt a lángész az 1950-es évek rendkívüli magyar csapata mögött.
Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkutyú lő, gól!
A 4-2-4-es felállás és a hátrabont középcsatár alkalmazásának úttörője. A kreatív, korszerű támadójáték kialakítója.
Puskás a mi télfelünkről indul el vele. Laposan gurítja Kocsis lábára, Kocsis laposan tovább Bozsiknak, Bozsik laposan tovább Hidegkutinak, Hidegkuti laposan tovább Budainak, így laposan, na most laposan Tibornak. Tibor elmegy a labdával, nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van-e pillanatban. Tibor most az alaponáról Puskásnak adja, Puskás cselcsinál lő, gól!
Több mint 7 évig irányította a magyar válogatottat. Ez alatt Puskásék megnyerték a Helsinki olimpiát, az Európa kupát és második helyen végeztek a svájci világbajnokságon. 69 mérkőzésen, 50 győzelem, 12 döntetlen, s mindössze 7 vereség. 81%-os lenyűgöző teljesítmény. Megismételhetetlen, egyszerre inspiráló és letaglózó. Ezzel Sebes Gusztáv az első a szövetségi kapitányok eredményességi rangsorában.
Novoti Zoltán beszélt Sebes Gusztávról, és most néhány mondat a legendás kapitánytól, aki bemutatja az aranycsapatot, majd annak hátvédje Lantos Mihály, illetve Buzánszky Jenő emlékszik Sebes Gusztávra.
Rendes gyerekek voltak, volt egy kicsit például a vetem csak a Lórántot, az egy kicsit erős volt, a fizikailag volt erős, de aztán megmagyaráztam neki Gyulát, hogy így és így, és ez az a Börzsei, a másik a Kocsi. A Cibor Zoli az meg egy móka. Az egy móka Zoli, de helyes és jó játékos volt, és megtaláltam az ő dolgát, hogy melyik poszton írna, és a jobb szélén, bal szélre jött, úgyis öcsi. Hát ez egy olyan gyerek volt, nem vetekedett, hogy olyan kis vekerletelepi gyerek, elmentem hozzá, mikor ott láttam, hogy játszik, mint játszik, akkor még a vekerletelep csapatban volt, de aztán kidomborodott az, hogy nagyon nagy tehetség, az ellenfél is nagyon becsülte, de ezt általában ezek a gyerekek, meg voltam velük elégedve a tudásra is.
Azt mondják, hogy a Puskás amúgy is a kedvence volt Uszti bácsinak.
Az volt, hát ez hozta magával, hát ez természetesen, ugye, de ezt mondhattam volna Zakariásra, a Csekin Kocsisanyira, a Cibor Zoli. Angliát megvertük.
Melyik gól volt a legemlékezetesebb, amit a csapat lőtt?
Na, amelyikben volt, az mind örvendetes volt.
Mi volt Sebes Gusztáv legfőbb erénye, amivel a jó szövetségi kapitányok közül is csak kevesen rendelkezte?
Három tényezőt sorolnék föl, elsősorban az embersége, második a pedagógiai érzék, és harmadik, én nem utolsó sorban pedig a szakmai tudása.
Lehet, hogy neki egyszerű volt a dolga, ugyanezt az eredményt más is elérte volna a csapattal, hiszen rengeteg klasszis volt ebben az együttesben, az aranycsapatban.
Hát ez a csapat nem klasszisokkal indult, a hosszú évek folyamán klasszisokká értek meg a játékosat. Ez egy kísérletként indult egészen a felszabadulástól, egészen az 54-es VB döntőig. Az volt a fő cél, hogy állandósítsuk a csapatnak a sikereit, és ez sikerült is.
Ott a világbajnoki döntő után, amikor kiderült, hogy az NSK lett a világbajnok, hogyan viselkedett? Vissza tud erre emlékezni?
Egész halványan, hát mert mindenki saját magával volt elfoglalva elsősorban. Nagyon letörte őt, de azt hiszem inkább befele rágódott, kifele nem mutatott semmit. Nagyon nagy kár, hogy nem sikerült neki.
Sírni látta?
Én akkor azt hiszem úgy vettem észre, hogy egy-két könycsepp kijött a szeméből, de félrevonult, és gondolom, hogy jó, kisírta magát.
Mit gondol, azóta hányszor foglalkozott ebben a dologgal?
Bárhol megjelent a Sebes Gusztáv, mindig föltették neki a kérdést, vajon miért nem nyertük meg a világbajnokságot.
Miért nem nyertük meg ezt a világbajnokságot?
Máig se tudom. Annyit el szeretnék mondani, hogy mi előtte tulajdonképpen egy-két döntőt játszottunk a brazilokkal és az uruguayakkal egy meghosszabbított 120 perces mérkőzésen. A másik ágon pedig a németek szinte könnyű ellenfelekkel besétáltak a döntőbe.
Hányszor volt válogatott?
52-szer. Mind az 52-szer a Sebes Gusztáv alatt voltam válogatott. abba a csapatba bekerülni, szinte állandó 100%-os teljesítményt kellett nyújtani. Az igaz, hogy volt a válogatott mérkőzések előtti mérkőzésen gyöngébb formám, de a Sebes ezt nem vette tudomásul, mert hosszú évek alatt bízott az emberbe, és tudta az, hogy hozni fogja magát a válogatott mérkőzésen is.
Össze kellett rakni azt a rengeteg jó játékost, amihez kellett egy szövetségkapitány és a Sebes Guszti bácsinak a nagyságát. Az, hogy nem sikerült, egy biztos, hogy egy legfájóbb pont valamennyiünknek, akik ott voltunk a küszöbön, a koronát a fejünkre tehettük volna, elbuktunk, de egy csapat bukik el. Ha mi úgy éreztük volna, ha most egy valaki is lelaufolja a meccset, és nem tesz meg mindent, akkor biztos, hogy vádolnak. De ha valaki megtesz mindent, akkor nincs miért vádolni, mert hogy kihagy egy helyzetet, az nem biztos az, mert ezen a meccsen azért rúgtunk 3 kapufát.
És jó néhány 100%-os helyzet maradt ki.
Így van. Tehát végeredményben, amikor elé került a világbajnokság, a döntője, mi akkor se vádoltuk, azt mondtuk, te Rosics, ha te ezt megfogod a labdát, akkor nem kapunk ki, vagy ha én azt mondom, én saját magamat, ami számtalanszor kiver a víz, ha eszembe jut, hogy a második gól előtt, ha én a szögletet, amit berúgtak, nem rúgom szögletre, hanem ki tudom rúgni oldalvonalra, akkor mi vagyunk a világbajnokok. De hát akkor én magamat is vádolhatom. Tehát mi nem vádoljuk egymást, hogy te most te miattad csúszott el a meccs. Egy futballcsapatban, ha megtesz mindenki valamit, akkor nem szabad vádolni senkit, hogy most jó játszott, rosszul játszott, mert ma jó játszok, holnap rosszul játszok. A sport az egy ilyen, amelyik a futball nem ismétli önmagát soha. Minden meccsen másképp kell, mindig más ellenfél van, más taktika van. Tehát egyetlen egyet, amit megtehetek én az, hogy fölkészülök a mérkőzésre. Tehát fejbe, lélekbe, akkor nincs miért vádolni.
Sebes Gusztáv 1949-től 1956-ig volt szövetségi kapitány, és ő volt a harmadik, aki világbajnokságon vezette válogatottunkat. A további 3-ról a hírek után lesz szó.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót
hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Lionel Messi a VB-k legeredményesebb játékosa. Ma szavaznak a védett üzemanyagárak megszüntetéséről. Marad a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Argentina Lionel Messi 2 góljával 2-0-ra győzött Ausztria ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjában Dallasban. A címvédő dél-amerikaiak ezzel már a 32 között vannak. A 8-szoros aranylabdás Messi a 7. percben 11-est hibázott, majd a 38. percben akcióból már betalált az osztrákok kapujába. És 17. góljával ő lett egyedül a VB-k legeredményesebb játékosa, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. A hosszabbításban lőtt újabb góljával pedig már saját rekordját javította 18-ra. Ugyanebben a négyesben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re múlta felül Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto'o FC csatára Nadir Benbouali fejelte. Jordánia ezzel már kiesett. Az I csoportban Kylian Mbappé 2 góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0 sikeréhez Philadelphiában, ahol vihar miatt az első félidő után több mint 2 órával később folytatódott a játék. Mbappé már 16 gólnál tart a világbajnokságokon, amivel beérte Klózét. A kvartett másik mérkőzésén Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál. Erling Haaland 2-szer vette be az afrikaiak kapuját. Ha már tovább jutott franciák és norvégok, pénteken 21 órától a csoport elsőségért csapnak össze. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia a Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Szappanos Péter az Újpest NB1-es labdarúgó csapatához szerződött. A 35 éves korábbi válogatott kapus a Puskás Akadémiától igazolt a lilafehérekhez. A portugál Filipe Cselikája irányítja vezetőedzőként a Zalaegerszeg NB1-es labdarúgó csapatát. A 41 éves tréner dolgozott többek között a Benfica, a Sporting, valamint az ukrán Shakhtar Donetsk szakmai stábjában. A zalaiakhoz pedig a Chicago Fire együttesétől érkezett.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket. Fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja. Az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztett cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Ma döntet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes, országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Múzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érmeket lefoglalták és értékesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és közbiztonság fenntartása.
Közlekedés.
Baleset történt korábban az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél, a 49-es kilométernél már minden sáv járható, de a közel 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Aztán erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en.
A magyar labdarúgó válogatott 9 világbajnoki szereplése közül az elsőn 1934-ben a negyed döntőig jutott, a másodikon 1938-ban és a harmadikon 1954-ben ezüstérmes lett. Az első szereplés alkalmával Nádas Ödön, a másodiknál Dietz Károly, a harmadiknál Sebes Gusztáv volt a szövetségi kapitány. A következő 4 VB szereplés során mindannyiszor Baróti Lajos irányított. Ez azért is különleges, mert a 4 szereplés között 20 év telt el, és 2 VB-re, a 70-esre és a 74-esre nem tudta kvalifikálni magát a csapat. A játékosként kétszeres válogatott Baróti Lajos előbb egy válogató bizottság tagjaként irányított 4 mérkőzésen, majd 80, később egy másik ciklusban 36 mérkőzésen volt önállóan szövetségi kapitány. Az első szakaszra, amely 57-től 66-ig tartott, 3 VB szereplés jutott, a másodikra a 75-től 78-ig az argentínai. De mielőtt Baróti Lajos szövetségi kapitányi teljesítménye szóba kerülne, előbb meséljen ő maga az archív magnószalagról, a játékos pályafutásáról.
A labdarúgást Szegeden kezdtem megtanulni, a szegedi AK-ba, ahova az ifjúsági csapathoz kerültem, ez 14 éves voltam. És ott fejlődtem is abba az egyesületbe, 1946-ig egyetlen egy egyesületben voltam játékos. Ebben a szak tulajdonképpen olyan, mint budapesti viszonylatban annak idején a Ferencvárosnál az FTC, az Újpestnél az UTE, vagy a Hungáriánál az MTK amatőr csapata volt az utánpótlás csapata, elsősorban a nagy csapatnak, így a Szeged FC-nek így lehetett venni, hogy a szak volt tulajdonképpen nevelő egyesülete.
Onnan is lett válogatott, de érdekes, hogyha nézzük a könyveket, akkor mindössze 2 válogatottságot jegyeznek az ön neve mellett, és a kettő között is 2 év telt el. Ennek mi volt az oka?
Az, hogy 7 évig katona voltam. 1939-ben bevonultam, és 1946-ban szereltem le, mint katona. Most ebben az időben, ebben a nehéz háborús időszakban, amikor olyan beosztásba kerültem, hogy egyszerűen az edzéseken nem tudtam részt venni, ez meglátszott a játékomon is. Tehát 1939-ben és 42-ben voltam válogatott, ahogy a pályán mutatott teljesítményem alapján rám gondoltak a szövetség kapitányok. Tehát nekem, mint profi labdarúgónak abban az időben, hisz 1927-ben a Szegednek profi csapata volt, tehát oda szerződtettek engem, és mint profi játékos részt vettem olyan bajnokságban, amelynek az alapja volt az, hogy valaki válogatott tudjon lenni. Tehát tulajdonképpen a katonaság az, amelyik gátolta az én fejlődésemet, egész héten nem tudtam edzeni, csak szombaton utaztam a vasárnapi mérkőzésre, ha arra lehetőségem volt. Ez a napi teljesítményen, illetőleg a heti teljesítménye természetesen meg is látszott.
Ginzeri Dénes volt az, aki elősőként behívta Baróti Lajost Németország ellen 39-ben. Tetszik erre emlékezni, erre a mérkőzésre?
Hogyne, 5-1-re nyertünk az Ülői úton. Azt mondanám, hogy Kincses, Sárosi, Zsengelér, Dudás, Gyetvai, ez volt a csatársor. Szalaival, a nemzetibe játszó balfedezettel, Szalaival alkottuk a fedezetpárt. Olajkár 2, Sárosi 3, Kis Péter volt a hátvéd 3-as, és a szegedi Tóth Gyuri, szintén klubtársam, és ez abban az időben nagy dolog volt, hogy egy vidéki egyesületből 2 játékos került a válogatottba. És aki később még szakmailag is nagyon jó barátom volt, akkor, amikor én a UEFA technikai bizottságának voltam a tagja, a Helmut Schön ellen itt, ezen a mérkőzésen én magam is játszottam, és talán innen kezdődött az a szakmai jó barátság, ami később, amikor ő a német válogatottnak, én meg a magyar válogatottnak voltam a szövetségkapitánya, ha találkoztunk, vagy az UEFA értekezeteken, mindig nagy szeretettel üdvözöltük, és volt alkalmam mindig egy kicsit ugratni az 5-1-ért, mert azért az a német csapat nem volt annyira rossz, hogy 5-1-re kikapott volna. Tudni kell, hogy az a magyar csatársor, a Zsengeréket említem, Sárosékat, az egy nagyon jó csapat volt.
Baróti Lajosnak volt lehetősége sok-sok kapitányt ugratni egy-egy magyar győzelem után, de nem volt ő olyan típus. Vas István Zoltán 2000-ben Baróti 86 éves korában készült beszélgetéséből az is kiderül, milyen ember volt a 4 VB-n is a magyar válogatottat vezető Baróti Lajos.
Nem perdöntően fontos dolog ez, de bizonyos fokig meglepett. Benne vagy a telefonkönyvbe.
Mindig benne volt.
Hát ez nagy kockázat.
Tudom. Hajnalban vagy éjjel fölsz hívtak telefonon, hogy miért ez és miért az játszik, miért. Pláne szövetség kapitánságom alatt. A labdarúgedzői pályafutásom alatt ez nem volt probléma, mert egy klubhoz tartoztam. Tehát ott, hogyha akartak volna valamit tőlem, megtaláltak a pályán vagy az egyesületnél, de a válogatott csapatnál, ahol nagyon sok egyeset érdek ütközött velem, esetleg más vélemény volt, vagy az én tévedésem, hogy nem X, hanem Y játékos került a válogatott keretbe. Sok gonosz ember megcsinálta velem azt, hogy éjjel 1 órakor, 2 órakor, 4 órakor, vagy bármikor bent az üzembe, ha éjjeles volt, akkor direkt szándékosan felhívott. Engem nem zavart. Felvettem, valamit biztonságot mondott, letettem, és nem érdekelt. Soha nem volt titkos a telefonon. A számom sem, most már az utóbbi 30 év alatt aztán is változott.
Sőt, ugyan... emlékeim szerint a lakcím is benne
igen,
volt.
Igen, hogy ne. Ugyanaz. 1952 óta lakom ebben a lakásban, úgyhogy ezt is mindenki tudja itt a környéken, hogy én itt lakom.
Említetted itt, hogy az érdekek ütköztek. Ezen sokat gondolkoztam, hogy egy szövetségi kapitány esetében, még akkor is, amikor te fénykorodban voltál, azért egy-egy játékos életét alapvetően befolyásolhatta. Végig gondoltad te ezt?
Hogyne. Ha egyesületi edző vagyok, akkor rendelkezésemre áll 16-17 játékos. A válogatottnál az megint más. Van egy elképzelésed, és az elképzelésedhez rendelkezésre áll az összes a országnak a legkiválóbb játékosa. Tehát azokat veszed oda az elképzelésedhez. Na hát itt szokott ütközni az ember, vagy itt ütköztem mindig az egyesült érdekekkel. Az, hogy például csak egyet mondok, hogy a 66-os világbajnokságon akkor először játszottuk a válogatottba az úgynevezett kétékes játékot, kétszenteres játékot, akkor a fiatal benne és a farkas mellett tettem le voksot, tehát ők szerepeltek. Ugyanakkor volt ragyogó játékos a Honvédtől, a Tihi például, ott a Varga Zoli a Ferencvárosból, és mégis emellett a két játékos mellett döntöttem.
Igen, csak hogy nem pusztán erről van szó, hanem annak a játékosnak adott esetben az egész életpályáját meghatározza-e az, hogy a szövetségi kapitány, és majdnem mindegy, hogy hogy hívják, hogy Baróti Lajosnak, vagy Pityi Palkot, hogy a szövetségi kapitány beválogatja, vagy nem. Anyagilag, egzisztenciálisan általában, erkölcsileg is.
Ez pontosan így van. Hát nekem akkor döntenem kellett. Hát valamit kell csinálni.
Volt arra példa, hogy emberileg talán a rokon szenved nem amellé állított volna, akit végül is betettél?
A csapat érdeke azt kívánta, akkor biztos. Nekem is voltak érzelmileg hozzám közelebb került játékosok. Mégis azért a csapat érdeke az nálam mindig az elsőrendű volt. Tehát nem hiszem, hogy visszagondolok az egész hosszú edzői pályafutásom alatt, főleg a válogatottnál, hát egyesetnél nem érdekes volt kötött létszámban. Tehát ott én nem változtathatok, akár tetszik egy másik játékos, vagy nem. Aki rendelkezésre áll, az egyeseten azt kell szerepeltetni. Na, de válogatott csapatnál, az kétségtelen. Nagyon sokszor volt ilyen nüansz differencia, hogy ez a játékos, vagy az a játékos. Például én elmondok egy példát a 66-os világbajnokságon. Ugye ott mi elég szerencsétlenül szerepeltünk, kiváló kapusaim voltak, gondolatban sem akarom őket bántani, de ők is emberek, akik egy-egy meccsen elkövettek egy-egy bakit, vagy egy hibát, egy rossz kifutás, egy elkésett beavatkozás, és megváltoztatta az eredményt. Hát ilyen volt, neveket nem szeretnék említeni, nagy itten régi fájó sebeket én megint úgy fölkavarjak érzelmeket. Úgyhogy egyik kapusom nagyon rosszul védett egyik válogatott mérkőzésen, mondjuk a portugálok mérkőzésén, és a következő meccsen kihagytam, és bekerült egy másik kapus, aki a brazilok ellen ragyogóan védett. És aztán jött az utolsó mérkőzés a szovjetek ellen, és akkor nekem dönteni kellett, hogy a két jó kapus közül melyik. És végeredményben, amikor kikaptunk 2-1-re, visszagondolva, talán nem tudom bizonyítani, Tehát ha azt a kapust teszem be, aki a portugálok ellen gyöngyén védett, de a szovjetek ellen a szovjet játéknak jobban megfelelt volna az ő képessége kapu elé évert magas labdák kiüvetelénél, talán másképp alakul a mérkőzés. Nem tudom magamat sem meggyőzni, visszaforgatni, mert ez olyan, ha a labdarúgásban nincsen. Mindig az a legjobb csapat, amelyik a pályán van. Ezt akárhogy is mondják, mert az, hogy valaki helyette játszott volna, vagy nem, az esetleg megsérül az ötödik percben. Ezt nem szabad elfelejteni, az én időszakomban a válogatott csapatnál csere lehetőség nem volt. Tehát az a 11 játékos, aki kiment a pályára, annak kellett befejezni, ha csak a játékvezető ki nem állított valakit. De helyette, úgy mint ma, hogy 2-3 játékos lehet cserélni, erre lehetőségem nekem soha nem volt.
Csak a gyengébbek kedvéért idézem fel, hogy például Mészői felkötött karral ment vissza a pályára, ugye? Azt hiszem éppen a brazilok ellen?
Igen.
Ugye most joggal mondják, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy Baróti Lajos tegezzem. Na most ugyanakkor az egész beszélgetés nagyon álságos lenne, ha most magázódnánk. De azon elgondolkodtam, lehet, hogy én tévedek. Nem mindenkivel tegeződtél az újságírók közül. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de nem, úgy emlékszem, nem mindenki.
Nem, hát az nem. Hát ez kézelmi momentumnak vannak. Van, aki szimpatikus, akit szeretek, akit tisztelek jobban, mint a másikat, nem csak azért, hogy esetleg keményebb kritikát írt, ha megérdemeltem, biztos úgy volt, hogy azt kellett írni, nem ez befolyásolt engem. A kettőnk kapcsolatában maga az ember mutatta azt, hogy valahogy én közelebb tudtam hozzá kerülni, vagy nem. A játékosokkal is így voltam én, akár klubedző, akár válogatott csapatnál is. Voltak játékosok, akiket magáztam, attól függetlenül, hogy egyforma korúak voltak, és voltak, akik tegeztem. Sőt, amikor még a fiatal edző voltam, és kezdő edző voltam, akkor olyan csapatoknál, mint többek között a Vasasnál is, vagy az Újpestnél is volt olyan játékos, aki ellen én még játszottam is. Tehát, mint aktív játékos bajnoki mérkőzésen egymás ellen küzdöttünk, és a csapatnál én voltam az edző, és ő meg a játékos. De én azt a pertú viszonyt, amit játékos koromban vele tartottam, az természetes, hogy az edzőségem alatt is ez a pertú megmaradt az ő részéről és az én részemről. Az más kérdés, hogy a kettőnk viselkedéséből az a bizonyos, nagyon sokat hangoztatott tiszteletadás, az abból fakadt, hogy ő is vigyázott arra, hogy hogyan szólít meg, de a tegedési dolog az fennmaradt. Ez különösen nekem, amikor én 34 éves koromban egyik napról a másik napra lettem Győrben edző, tehát 32 éves korom után eltört a lábam, egy júniusi nap, voltunk egy csehszlovák túrán, és augusztus 1-ével ugyanannál a csapatnál, amelyikben játszottam Győrben, annál a csapatnál edző lettem, tehát vezető edző. Most a játékosokkal mindegyik pertú viszonyban voltam, hát érthető, hát egy csapatban játszottunk. Na most az én szerepem rettentes nehéz volt az első időszakban. Ugye fegyelmezni, irányítani, véleményt elmondani, bizonyos elképzeléseket megkövetelni azoktól, akikkel együtt egy pár héttel ezelőtt még valami célért, egy edzői utasítás alapján együtt küzdöttünk. Ez emberileg nekem nagyon nehéz volt, de szerencsére, hogy ott sem változtattam azon, és egy nagy, azt hiszem, hogy edzői baklövés lett volna, én elkezdtem volna magam ugyanazokat a játékosokat, akikkel pertú voltam. Szóval egy edzői kapcsolat ilyen szempontból, mint említettem, a válogatott csapatnál is voltak játékosok, akik függetlenül jóval idősebb korban kerültem szövetségkapitány pozícióba, de akkor is egyes játékosokat magáztam, a másikat tegeztem. Például mondok egy újpesti példát, a Káposzta Benő, a Solymosi Pixi, az nekem, azokat mindig tegeztem.
A Göröcsöt, de ők is visszategeztek, igen?
Nem tegeztek vissza. De a Göröcsöt például magáztam. A Benét magáztam.
És meg nem tudnám.
Az Ámbos nem. Az Ámbos nem tudná megmondani. Az Ámbos, én tanoskod, tegeztem többek között. A Bánkuti Pistát, az is magáztam. Szóval ez egy érdekes dolog, de a Vasasnál is. A Szilágyi Gyuszival például én még játszottam egy olyan csapatban, ahol ő Centert játszott, én meg Centerlafot játszottam, ő Debrecenben, én meg a Szegedben. Ugye? Na most, ha ezt a Pertő viszont én megszakítottam volna, talán nem is mertem volna belenézni a tükörbe. Ez egy olyan csúnya dolog lett volna, hogy én most, mert edző vagyok, elkezdem magázni azt, akivel pert a viszonyba, vagy mint játékos kapcsolatban, nagyon jó viszonyban voltam az a játékosra, tiszteltem a tudását, pláne a Szilágyi Gyusziát, az egy nagyon-nagyon eredményes középcsatár játékos volt, a Vasasnál egy meghatározó játékos, amikor én oda kerültem hozzájuk.
Említetted itt, ugye ez volt a kiindulása az újságírókat. Még azt is mondtad, hogy nem mindegyikkel tegeződtél, ugye, függetlenül attól, hogy jót vagy rosszat írt. De ezen úgy elgondolkoztam, hogy nem babra ment a játék esetedben, tehát szövetségi kapitányként te biztos tisztában voltál azzal, hogy bizonyos fokig, majdnem, hogy politikai kérdés, hogy szerepel a labdarúgó válogatott.
Ez biztos, hogy így van.
Na most akkor jön egy újságíró, és ráadásul megint javíts ki, ha tévednék. Te olyan típusú edző voltál, akinek nem az volt a módszere, hogy sok-sok játékost végigpróbálok. Kipróbáltál te is, de megvolt egy elképzelésed, és függetlenül attól, hogy a játékos éppen akkor azon a héten rosszul vagy jobban játszott, te ragaszkodtál hozzájuk. Tehát volt egy vázat.
Nekem nem is az újságírók, hanem a rádió vagy a TV riporter volt az, aki nagyon nehéz helyzetbe hozott engem. Mert hogy ő mit mondott fönt a tribünön, vagy mit mondott a mikrofonba, akkor amikor ültem a kispadon, akkor amikor a játékos játszott a pályán, és ő tette egy bíráló megjegyzést, ugye a közönség előtt. Na most abban az időben a magyar válogatottnak a mérkőzésén általában nagyon látogatott volt.
60-80 ezer ember.
Igen, rengeteg ember volt kint. De most képzeld el, hogy abban a hangulatban, amikor esetleg egy olyan szituációban volt a magyar válogatott, ahol bizonytalan volt a mérkőzésnek a megnyerése, vagy esetleg vesztésre álltunk. Most ez a hang a mikrofonban elhallott, amit abban az időben egy kis rádióval azért kimoltak az emberek, és hallgatták a rádiót is. Na most elhangzik egy deonesztáló, vagy egy szakmai tudás kétségbe vonó nyilatkozat egy riporter részéről, ugye a játékos mellett és én ellenem, tehát a mindenkori szövetségkapitány ellen, hát azt nehéz kivédeni. Na most itt ebből adódtak nekem azok a differenciáim, vagy nézeteltéréseim, akár riporterrel, amikor újságíróval, amikor nem engem kérdeztek meg, hanem megírtak egy véleményt, és az a vélemény nem egyezett az én felfogásommal, illetőleg kettőnknek ellentétes volt a felfogása, de az enyémet tudták bírálni, de az övét nem. Ilyen esetekben egy szövetségkapitány, egy edző rettentes nehéz helyzetben van.
Igen, csak az újságírónak, a riporternek, aki a közvéleményt befolyásolja persze, semmiféle vesztenék valója nem volt. Ő semmit nem kockáztatott. Te igen?
Nézd, egy újságíró, aki leírja az újságba, akár napi lap, akár sportújságíró, a sportújságba leírja a véleményét, azzal lehet vitatkozni. De az, ami elhangzik a mikrofonba, abban nagyon nehéz. Ebbe a pozícióba, a szövetségkapitány pozícióba, ez mindig benne van, Pista. Ezzel nem lehet vérekezni. Az más kérdés, hogy én belül mit éreztem, és az, hogy tegeztük vagy magáztuk egymást, ebbe benne volt ez a kritika is az én részemről. Általában én megadtam mindenkinek a tiszteletet, de magamnak is megköveteltem. Talán a játékos és az edző kapcsolata is ezért volt valahogy közvetlenebb hozzám, még akkor is, hogy egy kicsit a távolság a játékos és én közöttem látszólag nagyobb volt. De azért, amikor mi bezárkoztunk egy terembe, és egy taktikai értekezeten a nyilvánosság előtt már egymás között egyiknek a szemébe el tudtuk mondani a véleményünket, és az volt a jó, és az én soha nem haragudtam, hogyha egy játékosnak, akár szakmailag, vagy bármikor, más volt a véleményem, mint az enyém. Én azt mondtam, jó, rendben van, nézzük meg, hogy néz ki ez a pálya. Ha meggyőző, neked van igazad. De azért az a játékos soha nem kerülhetett ki a válogatott keretből, mert nekem azt mondta, hogy én ezzel nem értek egyet, mert nekem erről más a véleményem. nagyon sok játékos volt a kezem alatt. Különféle mentalitásban, különféle felfogásban, talán intelligenciában is.
Hát legalább két generáció volt.
Hát hogyne, hát négy világbajnokság, hát az maga már majdnem 20 esztendő, hogyha selejtezőket is hozzáveszem.
Közben nem tudom, megfigyelte, de milyen érdekesen változott a labdarúgó világ, hogy mondjuk a 60-as évek végén, 70-es évek elején bementem egy öltözőbe, és a 11 játékosból volt kettő, aki mondjuk érettségizett. Aztán eljöttek a 80-as évek, bementem egy öltözőbe, és volt kettő, aki nem érettségizett.
Igen.
Óriási differencia.
Nagyon nagy differencia volt. Habár egyet azért szeretnék kihangsúlyozni, hogy csapatjátékok van, a játék intelligencia és az általános intelligencia nincs összefüggésben nagyon.
Igen,
szóval én nagyon sok olyan egyszerűbb gyereket ismertem, akinek a játék intelligencia ahhoz a sportákhoz, tehát az én esetemben a labdarúgáshoz, sokkal magasabb szinten állt, mint egy esetleg egyetemi végzettségű, hasonló korú, de más felfogásban játszó játékos.
Azám egyetemi végzettség. Olvastam valahol, hogy a jogi egyetemről az abszolutóriumod megvan, tehát a végbizonyítvány megvan.
És még a szigorlatom is megvan, csak én 39-ben bemonultam katonának. Tehát akkor, amikor az egyetem visszakerült Kolozsvárra. Tehát én azért nem tettem le a második szigorlatomat a jogi egyetemen, a 4 évet elvégeztem, és utána az természetes. De a doktorátusra már nem került a sor, mert én utána 7 évig voltam katona, és 46-ban szereltem le, mint volt hivatásos katona többek között.
Álljon meg a menet. Akkor te a Horthy hadsereg hivatásos katonatisztja voltál, ha nem csalódom, így van?
Igen. Így kerültem én 46-ba haza hadifogságból, és utána azonnal természetesen, hogy kirúgtak a hadseregből, és szerencsére...
Ne haragudj! Hát egy darabig legalábbis olybá tűnt, hogy a régi katonatisztekre szükség van, pusztán azért, hogy a működőképességét a hadseregnek fenntartsák.
Hát azt én nem tudom, hogy kiné hogy tartották fönt, engem biztosan nem. Mert én Szegeden rögtön, hisz azért is egy fájó pont nekem Szegedről való eljövetelem. Az egész gyerekkorom odaköt Szegedre, és végeredményben én 14 éves koromban úgy kerültem Szegedre, hogy apám tanár volt, őt odahelyezték a főiskola gyakorlóiskolának igazgatójáról, Szegedre úgy kerültem én le.
Ez Szegedre. A Hősök kapujánál ami van?
Igen, igen, aha. Igen. Ott is laktunk a Boldogasszony Sugárút 23 szám alatt, közel az iskolához. Szóval úgy kerültem én oda le végeredményben, tehát akaratlanul is. Ott érettségiztem, ott jártam egyetemre, és... oda vonultam vissza, de abban az időben, 46-ban, amikor hazajöttem, akkor egy olyan irányzat volt a nyugatosok ellen, hogy én lehetetlen volt ott maradni. Ezért kellett nekem eljönni Szegedről sírva, és ezért kerültem én Győrbe.
Hogy a nyugatosok ellen?
Hát a nyugatos katonatisztek, én hadifogságban nyugaton voltam.
Tehát amerikai fogság?
Én angol fogságban voltam. Angol fogságban, amit szerencsének mondok, mert azok a Genfi egyezményt tökéletesen betartották, tehát azokat a dolgokat. Na most, amikor hazakerültem...
Ugye... Különben lehettél volna, hogy te az utolsó magyar hadifogoly, aki hazajött.
Igen, körülbelül. Igen. Amikor hazakerültem, én rögtön a Szegednél jelentkeztem is, hogy kezdtem is játszani, azzal is kerültünk vissza ide az NB1-be, én már akkor 30 éves elmúltam, és nem tudtam ott van egy Szegedre, ezért kerültem én Győrbe. Na most kaptam állást.
Ha történetesen, mint katonatiszt maradhatsz a hadseregnél, akkor lehet, hogy nem is folytatod a futballt?
Az 90%.
Igen?
Vagy 100%-nak merem mondani. De amikor láttam én azt a helyzetet, és hogy én lekerültem Győrbe 46-ban rögtön, akkor került be a győri Eto név alatt a győri csapat az NB1-be, és Budapesten játszottunk egy esti világítási meccset, egy ilyen esti világítási meccset az elektromos pályán.
Más se volt akkor még csak
az. Csak az az egy, igen. És én ott is nagyon jól játszottam, de akkor már válogatott játékos voltam a Szegednek, és a győri játékosokat keresett. Na most engem megkeresett az Összereichel Emil, aki egy nagyon jó barátom volt annak idején, és ő vitt le engem Győrbe. Tehát így kerültem én le Győrbe, és 46-ban rögtön tudtam én, hogy mire megy itt a játék ellenem. Ugye én pártag soha nem voltam, és nem is akartam lenni pártag, és elvégeztem rögtön 46-ban a testnevelés főiskolán, a nyári szünetben a edzői tanfolyamot, és oklevelet szereztem. Ez 46-ban, 1946-ban.
Azért, mert fölmérted a politikai helyzetet?
Fölbizony, és 48-ban így tudtam én lenni a Győri Vasasnak az edzője.
A feltételezésnél maradva, ha téged nem rúgnak ki a katonaságtól, ha nincs az akkori kommunista rendszer, akkor lehet, hogy Baróti Lajosból az ég adta világon soha nem lesz szövetségi kapitány.
Az biztos.
Nem biztos.
Egyébként arra büszke vagyok, hogy abban az időben én voltam az egyedüli hivatásos tiszt, akinek engedélye volt a honvédelmi minisztertől, hogy nyilvános mérkőzésen szerepelhessen, mint profi játékos, profi csapatban.
Hogy? Hát, mint játékos nem léphettél volna pályára, ha nincs ez az engedély?
Hát, mint főhadnagy, hogy? Persze, hogy nem. Hát most mondok egy példát neked, talán kinevetnek az emberek, de ez így történt. Szeged FC játszott, a szegedi csapat játszott Budapesten a Ferencváros ellen egy mérkőzést. És én a végközép előtt játszottam, a Gyertvai Laci volt a bal szélső, nagyon gyors játékos, de hát én is 11-5-11-6 alatt futottam a 100 métert, atlétizáltam azelőtt, és mondjuk ütközésből a Laci kirepült a partvonalnál, ugye? És akkor Korusban a közönség lehűjézett, és minden paprikás, csibész, és mindent, amit szegedi vonatkozásban lehetett mondani, a szalámitól kezdve, mindent én megkaptam. Na most másnap berendeltek a hatás parancsnokságon, és volt egy olyan elképesztő, rövidlátú parancsnok, aki azt mondta, hogy fegyelmit indít ellenem, mert nem kértem a becsület sértésén, nem kértem elégtételt az, nem tudom, 1000 vagy 5000 ember, aki ott állt a B-tribünön a Fradi pályán.
Úgy értsem, hogy egyenként párbajra kellett volna kívülni, ez most
olyan. Komolyan mondom, csak az volt a szerencse, hogy...
De ez még a 45 időszak előtt volt, 45 előtt volt.
45 előtt volt, persze. Na persze hozzáteszem, hogy szerencsém volt, hogy a Vági Kálmán, aki volt szövetségkapitány, én aztán később először, önálló voltam először válogatott játékos, az a honvédelmi minisztériumban dolgozott, és persze pillanatok alatt elintézték ezt a dolgot, sőt, amit nagyon sajnálok, hogy elvesztettem, amikor mi játszottunk a válogatott meccset, különösen a második meccset Svájc ellen, Svájcban nyertünk 2-1-re, ez akkor volt, amikor a válogatott csapat kikapott 7-0-ra a németektől, és utána a Vági Kálmán egy, majdnem azt mondom, hogy teljesen vidéki csapatot állított össze a svájciak ellen. Abban az időben, ha utána néznek, akkor láthatják, hogy Svájc európai vonalába tartozó csapat volt, és megvertük 2-1-re.
Ott kint
őket, igen, 2-1-re megvertük. Na én akkor kaptam egy sporttiszti érdemrendet. Sajnálom, hogy a háborúba elvesztettem, az nagyon emlékezetes érem maradt volna. Elég az hozzá, hogy 46-ban elvégeztem a edzőtanfolyamot, oklevelet szereztem a testnevelési főiskolán, 46-ban hangsúlyozom, és 48-ban ezért tudtam lenni a Győri Vasasnak 5 éven keresztül az edzője, és így indult az én edzői pályafutásom.
Amint 4 éves fejjel lettél edző.
Rögtön edző, egyik napra a másik napra azért, mert megvolt az edzői oklevelem.
Ez a megélhetéshez elég volt?
Föltétlen. Nézem, amikor lekerültem a vagongyárba, ott rögtön osztályvezető helyettes lettem. Hát végeredményben egyetem végzettségem volt. Én az a típusú játékos voltam abban az időben is, aki reggel 7 órára éppen bementem a vagongyárba, mint bármelyik dolgozó. Előnyös helyzetben is szakást is kaptam. Rendszerint egy naponta egyezés volt. Úgyhogy én visszamentem mindig a vagongyárba, és én arra nagyon vigyáztam, hogy nehogy engem megszóljanak azért, hogy én kivételes helyzetbe kerülök, mint labdarúgó. És ez Győrben is nagyon tiszteletben tartották, hisz a kapcsolatom később is Győrrel az nagyon jó kapcsolat volt. Tehát úgy jöttünk el egymástól, hogy tényleg szeretetteljes kézfogással búcsúztam, és nagyon-nagyon szép 6 évet töltöttem én Győrben. 52-be kerültem aztán föl, kalandos viszonyok között. A Győr játszott a Szegeddel, én már akkor edzője voltam a csapatnak, és az a hír járta itt Pesten, hogy ha Csepel és a Vasas egyesül, akkor az utolsó előtte helyen álló Szegedben marad az NB1-ben, és minket megvertek egy Nura Győriet ott, és a félidőbe bejött a vezérigató, egy Lakatos nevű munkásigazgató, és mindenféle trágár szavakkal letámadta a játékosokat, és hallgattam egy darabig, azt mondtam, igaz, hogy jön nekem a vagongyárba főnököm, de én ezt a hangot itt nem tűröm, mert tessék kimenni az öltözőből. Még haza se kerültem, már kirúgtak. És ez megint egy érdekes dolog az én pályafutásomban. Ugye abban a pillanatban, hogy megjelent másnap az újságban, hogy Barotival a Győr felbontotta a szerződését, azon jelentkezett a postás, utána a Cseppel és a Fradi. De én tudtam, hogy én, ha ott maradok Győrben, akkor egy olyan munkásigazgató, aki az egész pártszervezetnek ott elnöke volt, az én életemet tönkretette. Azonnal aláírtam postáshoz. Akkor került az NB1-be a postás. Így kerültem föl Pestre 52-ben, egy évig voltam a postás edzője, még benn maradt a csapat. A következő, akkor átkerültem a Vasashoz 53-ba. A Vasashoz próbáltam valami eredményt elérni, hát fennállása alatt velem nyelték az első bajnokságokat, a Közép-Európa kupát kétszer, és a Magyar kupát, amire azért vagyok büszke, mert azt a Honvédot vertük 3-2-re a döntőben, melyikben még a Puskásék játszottak, tehát 56 tavaszán.
Ez a tény, hogy te a Vasassal értél el sikereket, ez, ha úgy tetszik, az egykori hortista, katonatiszta, a gyanús, értelmiségi, jogász, fiatalember, ez valahogy közömbösítette? Tehát, ha úgy tetszik, nyugton hagytak ez után?
Tökéletesen.
De hát, része volt ebben ennek?
Igen, de ne felejtsd el, hogy én, vagy muszáj elmondanom, hogy én az X-es voltam.
Ezt akartam jelni?
A lányomat nem vették fel az egyetemre többek között.
És akkor nem mondták a rokonok, ismerősök, hogy te Lajos, hát itt vagy, tolod ennek a rendszernek a szekerét, hogyha közvetve is, mert itt halmozod a sikereket, és tessék, a lányodat nem veszik fel az egyetemre.
Én erre nem is gondoltam. Akkor én már váltottam azt, hogy én labdarúgó edző vagyok. Én ezt, na látod, ez kapcsolódik hozzá, hogy az egyetemen nem is folytattam, mert meg akartam én szerezni a doktorátust, én lent is voltam Szegeden, nevet nem mondok, ahol ha az indexemet megnézik, akkor láthatják, hogy tényleg úgy készültem, hogy minden vizsgám sikerült. És volt egy professzor, aki 56 után, ez már 57-58-ban volt ez a dolog, aki köszönött, hogy az én bátyám az egyetem rektora volt 56-ban. Na most őt letartóztatták, mint egyetem tanár rektort, ugye, hogy miért nem álltotta meg a diákok tüntetését, ez nagyon furcsa dolog volt, és azon a vizsgán valahogy ez fölmerült annál a professzornál az én személyemmel kapcsolatban. Én fölálltam, szépen összecsuktam az indexet, és kimentem, és befejeztem. Azt mondtam, nekem ez nem tetszik. Nem is szereztem meg a doktorátust.
Bátyát közben mi történt vele?
Hát lecsukták. Aztán megbüntették. Mondanom se kell, hogy én is biztos közel játszottam ahhoz, hogy rövidesen kiszabadult.
Tudod, mi a furcsa? Hogy Baróti Lajos, ha tegyük fel, megszerzi a jogi doktorátust, mint védőügyvéd, tehát nem tudott volna annyit segíteni az 56-os eset miatt a bátyán, mint Baróti Lajos, az elismert labdarúgó szakember.
Ez érthető is volt, azért ne felejtsd el, hogy abban az időben azért komoly vezetők voltak a Vasasnak, én nem akarok nevekre hivatkozni, aha, furcsa. Mondom, hangsúlyozni kívánom, abban az időben sem voltam soha pártag, nagyon szeretném aláhúzni, úgyhogy nekem nem volt olyan érdekem. Engem a futball mindenhol kihúzott mindenből, most is mondom. Akkor szövetségi kapitán lettem, az is úgy lettem, hogy a Hegyi Gyula berendelt engem, a OTS elnököt, nagyon tiszteltem, egy munkás emberből lett ilyen magas pozícióba, aki közel volt nem csak a labdarúgókon, a Vasas intézője is volt többek között, mielőtt OTS elnöke lett, hanem a többi sportágakon is rengeteget segített, aki ismerett.
De azt mondják, ösztönös tehetsége volt hozzá.
Igen, egy nagyon-nagyon, na fiam, és aztán rögtön a hangneme már megnyugtató volt. Behívatott, hogy Csanádi Árpi nem vállalta, a Sós nem vállalta, a Lakatot akkor még nagyon fiatalnak tartották, és nem volt szövetségkapitány, és ott áll Bukovi Márci bácsi lemondott, ugye ő volt a szövetségkapitány Sebes után, akkor nyert a Vasas bajnokságot, Közép-Európa kupát, Magyar kupát, semmi okom nem volt, hogy eljöjjek a Vasast, a jutalmakat kaptam, minden is. És egyszerűen azt mondta, hogy ezt el kell vállalni. Hát így vállaltam én a szövetségkapitány tisztséget 57 decemberében.
Mm. Hát ez történelmi vagy sporttörténelmi tény, és máig emlegetjük, hogy a te irányításod alatt állt a magyar labdarúgó válogatottán legközelebb ahhoz a teljesítményhez, amit az aranycsapattól még megkapott a közönség.
Hát ne felejtsd el, hogy 59-60-ban Európa első helyén volt a válogatott csapat. Akkor volt az az időszak, akkor a németektől kezdve mindenkit meg tudtunk venni, olaszoktól kezdve, angoloktól kezdve, végig mindenkit. És mindig valahol mindig eljutottunk a négyig. Tehát a selejtező meccseken talán egyetlen egy meccset nem vesztettünk el, hogy én visszagondolok most hirtelen, nem készültem, azért nem tudom most így a fejembe rögzíteni az összes. Azt hiszem nem volt olyan selejtező mérkőzés, ahol kikaptunk volna. Egyetlen egy mérkőzésen. Döntetlenek voltak végeredményben. Itthon is volt döntetlen. Hollandok ellen többek között, a görögök ellen döntetlen. Ja, kikaptunk egyszer a szovjetektől 2-0 akkor, a legutolsó VB-selejtezőn, amikor itt már tökéletesen mindegy volt, mi már biztos, hogy bekerültünk. Akkor Tbilisibe kikaptunk 2-0. Az volt az a mérkőzés, amikor azt mondtam a játékosoknak, hogy engem nem érdekel, csak nagyon kinek kapjanak. Ezen mi már ott vagyunk a angliai világbajnokságon, engem már ez a mérkőzés nem is nagyon érdekel. Ez tényleg, visszakérdez a játékosok, én ezt mondtam.
Hallod, ez rendhagyó lehetett, mert, és ezen is akartam kérdezni, hogy minden egyes alkalommal egy szövetségi kapitány úgy megy be az öltözőbe, hogy fiúk, ez egy nagyon fontos mérkőzés, gondoljatok arra, hogy a nemzeti színeket képviselitek, és a többi, és a többi. Hát akkor ez elég rendhagyó volt, hogy én nem bánom, csak ne nagyon kapjatok ki.
Hát persze, hát akkor már mindegy volt, hát itt megvertük a szovjeteket, akkor fejeztem be a cigarettázást. Volt egy olyan fogadalmam, hogyha itt megverik a szovjeteket, ott eloltam a cigarettát, és nem gyújtok rá, és azóta se gyújtottam rá, pedig 77-ben volt.
Mármint itt a stadionban, ha megverik
őket. Igen, meg is vertük őket. A Kereki Zoli és a Nyilasi Tibi rúgta két gólt. Egyiket a Pusztai Laci szegény.
Pardogásából, így van.
Pardogásából, igen, másikat meg a szintén egy ilyen kornyarodásból. A Nyilasi Tibi úgy besodorta minden estőben, megvertük őket 2-1-re.
Ugye akkoriban még nagyon nagy szónak számított, hogy valakit kiengedtek külföldre. Na most emlékeim szerint te voltál Peruban, a válogatottnál.
Igen.
És ami legalább ilyen nagy szó, ha nem nagyobb, a Benficánál.
Igen, és voltam még Innsbruckban, de az egy nagyon rosszul sikerült kirándulás volt. Az egy fél szezon volt, egy mentő akció, amit én se tudtam megcsinálni. A Innsbruck kiesett az NB1-ből, amikor már oda kerültem, akkor már olyan helyzetben is voltak, eladtak minden játékos sajnos. Egyetlen egy pozitívum volt, hogy a kupát meg tudtuk nyerni, az osztrák kupát, aminek megvan az érme is nálam. Egyetlen egy olyan csapatnál működtem, ahol a vártnál jóval gyengébb eredményt tudott hozni. Itt voltam végeredményben Magyarországon, a Győrnél egy nagyon jó kis csapatot hagytam ott. Postásben maradt az NB1-be, Vasas első bajnokságát, KK-t, Közép-Európa kupát, Magyar kupát, velem nyert az Újpest három bajnoksága, a kupa győzeleme, szóval aztán a Benficának a bajnoksága, a kupa győzelme, szuper kupa győzelme.
Maradjunk egy picit a Benficánál.
Az játszott közre, és a véletlen, ezt elmondom neked, nem fogod elhinni. Szóval az játszott közre, végeredményben, hogy a Benfica, abban az időben, amikor az én nevem szóba került, majd elmondom, hogy akkor már 3 éve nem nyert bajnokságot. Na most mi egy csapatban voltunk 66-os VB-n a portugálokkal. Tehát az én kapcsolatom a portugál szövetséggel már ismerős volt, mert én is jártam a portugál válogatottat megfigyelni, a portugál edzés volt Magyarországon, magyar csapat játékát megfigyelni. Most elmondod neked, hogy kerültem oda a Benficához, akkor csodálkozni fogsz. Egy hétköznapi délután, azt hiszem, egy szerdai nap volt, ahogy visszaemlékszem, egy szegedi barátom jött föl Pestre, és a Vörösmarty cukrászdában volt randevunk. És ahogy mentem én ott a Vörösmarty téren, a másik oldalon megláttam, és ő is meglátott engem, Csillag Imre, egy spanyol menedzser, aki a válogatottnak, magyar válogatottnak, Újpestnek, Vasasnak, Honvédnak és Dél-Amerika túrákat csinál. Üdvözlőjük egymást, mint régi ismerős, súlyt, amikor elválunk egymástól, mondom, te Imre, most már ugyan 60-64-65 éves leszek, ha valamit tudsz, valami jó csapatot, azért még egy-két évre elmennék, de egy viccelve beszélgetünk, ez volt szerdán. Szombaton szól a telefon, azt mondja, hogy a Benfica edzőt keres, ajánlottalak téged, azt mondták, hogy szerdán lesz, a következő szerdán lesz a portugál kupadöntő, a Benfica játszik a Portóval, meghívnak, ha meg tudunk egyezni, akkor te leszel a Benficának az edzője. Következő szerdára küldték a repülőjét.
Na de várjál, hát akkor még rohangálni kellett útlevél után, Portugáliával még követségi viszonyban sem voltunk.
Semmi, hát egy hét alatt mindent meg lehetett szerezni, semmi neked. Probléma. Nekem, még persze.
Hát Magyarországon egészen biztos, hogy lett volna módot továbbra is edzősködni. Akkor mi vonzott benne?
Nem tudom. Én azt mondom, hogy a 78-as világbajnokság után már nem is nagyon kerestek. Ez, hogy nem sikerült a világbajnokság, három vereség, hát végre, amiben argentinok világbajnokságot nyertek. Ott volt az olasz csapat, ugye Európa egyik legjobb csapata. Ott volt az Európa-bajnok Franciaország. Ezzel voltunk egy csoportban. A másik dolog, ami tudni kell, ugye én azt elvállaltam mindig, hogy egy nagyon nagy hibát, taktikai hibát követtem elő a felkészülésnél, az, hogy kimentünk Németországba. Uh-huh. Szóval szétesett a csapat, szóval voltak
hosszú ezek volt az edzőtáborozás?
Egyrészt hosszú volt az edzőtáborozás, történtek olyan dolgok ott családon belül, játékosok családjaim belül, ami megbontotta az egységet. Nem tudtunk mérkőzéseket játszani, mert szegény összerejtjén, mi nem akarom őt hibáztatni. Ő a Schalke 04-nek volt a menedzsere. És megírt nekünk 4 mérkőzést.
Előkészületi
mérkőzést. Na most az elnök megbukott, és ezzel együtt megbukott az összereigemér, és az összeszerzés felbontották. Kimentünk Németországba, itt még a csehek ellen nagyon jól játszottunk, 2-0-ra nyertünk. Kimentünk Németországba, egyetlen egy meccset 4 hét alatt nem tudtunk játszani. A másik dolog meg az ott az Adidas, egy kicsit idézőjelben mondom, tehát lehet, hogy én értettem félre, nem volt korrekt. Azt mondták, egy új pályát építenek nekünk, füves pályát, és közben műfüves pálya lett. Ugye oda más cipők kellettek, ott sérült meg a váradé, megcsúszott. Ugye volt ilyen családi probléma a Fazekas Lacival, akkor a VB-n kiáltották az első meccsen a Nyilasit meg a Töröcsiket, az egész csatársorom eltűnt, úgy, ahogy volt. Pedig az egy nagyon jó csapat volt, állítom neked.
Nem szoktál azon elgondolkodni, hogy itt vagyok én, Baróti Lajos, akinek végső soron van egy diploma a kezében, és voltak éppen egy játékból, mert hiszen a futball egy játék.
Igen.
Egy játékból éltem meg éveken keresztül.
És egész jól.
Igen.
És főleg az, hogy bejártam az egész világot. Nézd, ez a Benfica dolog meg nekem egy nagyon-nagyon nagy dolog volt. Ugye az elsőben megnyertünk mindent, amit lehetett, bajnokság, kupát, szuperkupát.
Nem féltél? Tehát oda kerülsz egy ismeretlen közepbe, és ez sztárcsapat volt azért.
Én voltam Peruba, és azt nem ezt mondom, hogy én spanyolul jól beszéltem, de a konya nyelvet nagyon jól megtanultam. Szóval érdekes, hogy a portugálok értik a spanyol, csak a spanyolok nagyon nehezen értik a portugált. Tehát én nekem a kommunikációm a játékosokkal, ez az egyszerű mondatok, hogy képzelem, rajz segítségével, és értelmes játékosokkal.
De várj egy pillanat, már csak a nyelviségnél maradva. Magyarországon a te sikereid nem utolsó sorban abban gyökereztek, hogy remekül tudtál a játékosok nyelvén beszélni. Ott
van a probléma. És nekem is ez volt a probléma. Szóval azt, amit én Magyarországon, magyar nyelven, a magyarok között el tudtam mondani, és egy-egy szónak a hangsúlyával ki tudtam domborítani a lényeget az én elképzelésemnek, ezt ott nem tudtam megtenni. Szóval lélektanilag ott én nem tudtam hatással lenni a játékosoknál, és mindig egy kicsit idegen voltam én ott. Na hát így kerültem én aztán, mondom, Portugáliába, ahol 2 évet, nagyon szép 2 évet töltöttem, az elsőben megnyertük mindent, a másodikban már nem sikerült úgy. Szóval ott volt egy olyan jelenet, a Sporting Benfica mérkőzésen, amikor első-második helyezetten állt a csapatom, és volt egy mérkőzés a Sporting ellen a Sporting pályán, és az első féldő közepe táján a Jordão nevű, ez a néger fiú, a szenzációs játékos volt, sokszoros portugál válogatott a Sportingnál, Ez kiugrott, és az én kapusom, a Bentu nevű kapusom, a ragyogó kis kapus volt, elővetődött a labdára, és a fiú, aki át akarta lépni, én láttam pontosan, át akarta lépni a vetődő fejet, a stoplia belakadt itt a szeminél, és mint a boxolóknak fölrepett a szeme, és ez fogta a labdát, és vérző szeme csurgott a vér, és a Jordannak az arcába vágta. Persze a játékvezető 11-est adott, nem érdemtelenül, kiállította a játékos, nem érdemtelenül, és kikaptunk 2-1-re ezen a mérkőzésen. Akkor éreztem itt valamit bent, hogy valami nem stimmel. Akkor oda mentem az elnökhöz, és mondtam, hogy nekem a rossz érzésem volt, tehát végelemében most a 66. éves vagyok, szeretném befejezni a pályafutásom. Azt mondták, a Benfica még nem küldött el edzőt, van hátra 3 meccs, szezon végén majd beszélünk, hogy mi lesz a további sorsa. Hát így váltam el, ilyen jó baráti viszonyban váltam el a portugál Benficától is.
Hanem bizonyos vagyok, a változást érzem benned, ami, bevallom, nincs ellenemre. Szóval nekem roppant rokonszembes, bár mások számára tán furcsán hangzik, hogy ugye te elmentél Monakóba.
Igen.
Monakóban, ha azt kérdezték volna tőled, hogy, és mondja Monsieur Baróti, holnap után maga mit fog csinálni, akkor azt mondtad valószínűleg, hogy kimegyek az ürömi kertembe, mert a családnak gyümölcsöt akarok szedni. Hát nem tudtak volna hova lenni a csodálkozástól, nem?
De ez az igaz.
Hát tudom.
Hát ez az igaz, de miért? Ez az életrendje. Hála Istennek a családi, ez a szűk családi kör, mert az én koromnak nem az a baj. Az a baj, hogy az én baráti köröm vagy nagyon megöregedett, vagy kihalt. Szóval nincsenek barátaink. Szóval megszűntek ezek a kapcsolatok. Maradtunk, ez a szűk családi kör. A feleségem, hál' Istennek, nagyon jó meg vagyunk, hisz lassan, rövidesen, nem olyan sokára, 60 éves házasak leszünk. Aranyos lányunk van, aki minden pillanatban hív bennünket, hogy mi van velünk. 2 gyönyörű unokám van, most már egy dédunokám is van. Ez a mi szűk családi körünk. Megszűnt minden körülöttem.
Nem szóval, hiányzik, hogy nincsenek.
Hát 86 éves koromban vannak, akik fiatal emberek, családok is vannak, akiket ismerünk. Kapcsolatba szeretnének velünk kerülni, de tudjuk, hogy nem helyes. Más az érdeklődési körük, más a mentalitás, szóval más az életforma jelen pillanatban, mint amiben én beleszülettem, belenőttem és benne éltem. Lehetne jobb is, kétségtelen, én azt nem mondom, de jó meg vagyunk. Az, hogy az UEFA kitüntetett, kérek szépen, az egy csodálatos dolog ebbe a korba.
De miért tüntettek ki? Szóval nem értem, mert ne haragudj, én nem akarok akadékoskodni. De vagy adták volna 10 évvel ezelőtt.
Na, én megmondom, hogy mi volt. Én legalább, hogy látom, 2000, hogy az anyagból az ember kiveszi, 2000-ben minden évben adnak kitüntetéseket. Na most ebben az évben körlevelet írtak a 32 szövetségnek, annyi van Európában, és mondták, hogy fair play díjat is adományoznak, erre kérnek javaslatokat a szövetségektől. Nekem az is szóba jött, hogy én voltam a Magyar Fair Play Bizottság első elnöke itt, amikor megalakult. 60-70-es években, 10-valány évig a szakbizottságnak voltam a tagja, Beharzottal, Sönnel, a Kovács Pistával, Allen Véd, többek között az angoloktól. Szóval ezekkel az emberekkel egy szakbizottságnak voltunk a tagjai, onnan is ismertek. Csak az volt nekem a furcsa, hogy amikor én oda kimentem, hát olyan fiatal korú emberek voltak ott, akik ma egyes csapatoknak a meghatározott vezetői, akiket én nem is ismerhetek. Szóval kicsit idegen volt nekem. Na most az, hogy a főtitkár és az elnök, a svéd elnök ismeri a nevemet, azon nem csodálkozom, mert végemből az én nevem találkozott ővelük a különböző válogatott mérkőzéseken is.
Nagyjából kortársak lévén.
Igen, és biztos, hogy megnézték az MLS föltereszését is, és úgy döntöttek, hogy ebbe az évben én kapom meg, mert az a másik, a Lemmel, akiről szó van, az az Európa Bajnokság Fair Play díját kapta, aki mindig ott állt, nem tudom, hogy visszatudsz emlékezni, a francia válogatott edzője, ott állt a kispad mellett, a soha nem reklamált a játékvezetőre, soha nem reklamált senkire, meg is érdemelte, az nem, gesztikulált, meg szaladt a játékvezetőre, meg ordított, az szépen szó nélkül nézte, legfeljebb intett hangtalanul intett a játékosoknak, hogy ez vagy az menj cserélj, vagy valamit mutatott, az ő közös nyelvükön, hát ez érthető. Hát valószínű így kerültem én erre.
Mert hogy te se reklamáltál, én amennyire emlékszem, sose üvöltöztél.
Nem, játékvezetőket sem. Én megadtam mindenkinek a tiszteletet, én magam is elvártam. Ez, hogy megkaptam 86 éves koromban, ez egy nagyon nagy dolog. Ez olyan, mint egy szimfóniának az utolsó akkordjait hallgatott. Az, hogy a miniszterelnök vagy a sportminiszter gratuláltak, hát ez egy csodálatos dolog az én koromban, mert most is mondom, nem voltam, nem vagyok pártag.
Hát persze, hogy gratuláltak. Hát itt van ez az Orbán Viktor, aki ugye most 38 esztendős, téged ismert még kisgyerek korában. Te még azt se tudtad, hogy Orbán Viktor létezik, amikor ő már nagyon tisztelt téged. Hát most legfeljebb fordult a kocka, most már te neked van okot tisztelni.
Ez biztos.
Még egy nagy dolog van, és ezt viszont kénytelen vagyok firtatni. Ugye mondod, hogy 60 éves házasok lesztek. Hogy? Hogy képzelhető el? Hiszen a világot jártad, közéleti ember voltál. Más ilyenkor már a harmadik válláson van túl.
Ó, Istenem! Én akárhol voltam, de voltam én nehéz helyzetekben is annak idején. Kérek szépen azért az első gondolatom mindig az volt, amikor elmentünk, hogy mikor tudunk hazajönni.
Te élvezed még ma ezt, vagy már csak egy elméleti játék számodra a labdarúgás?
Hát nézd, én 90-ben tulajdonképpen befejeztem a pályafutásomat, ott még megkértek a Dózsánál szaktanácsadónak, ez az időszak, amikor Varga Pista vezetésével bajnokságot nyert az újpesti Dózsa, akkor elküldték a Vargát, az a indok, hogy nem szépen játszik a csapat függetlenül, hogy megnyert a bajnokságot, ez egy jellemző magyar mentalitás. Ugye akkor én is befejeztem az aktív pályafutásomat a Magyarországon, és 1990 óta én sehova nem kapcsolódtam. Még a szövetségbe sem. Néha megkérdeznek, hogy akarok-e meccsre menni, nem panaszképpen mondom. Akarok-e meccsre menni, akkor küldenek tiszteletjegyet. Volt egy olyan eset, amikor a bérlettel bementem az MLS pályába, akartam bemenni, aztán szépen kiutasítottak. Fogtam magamat szépen, hazajöttem, és azóta nem járok válogatott meccsese. Egyszer-kétszer próbáltak, meghívtak, elmentem, de...
Tudott erről valaki, hogy téged kiutasítottak az MLS?
Nem, hát most mit...
Ugye sem máig, eddig nem mondtad el senkinek?
Hát miért mondtam volna? Hát az a fiatal rendező, aki ott volt, az se tudja, hogy ki voltam. Ezt tudomásul kell venni, Pista. Én már teljesen belenyugodtam. A labdarúgás nekem az, hogy ha egy meccs van, vagy két meccs van, akkor leülök a tévé előtt, nézem, hogy kell rúgni a szabadrúgásokat, hogy rúgják, hogy kell visszajönni, védekezni. Szóval egy ilyen gyerekes dolognak hangzik, hogyha egy 86 éves ember elmondja ezeket a dolgokat. Én ettől nem tudok szabadulni, mert ez volt az életem.
Az összesen 4 világbajnokságon a magyar szövetségi kapitány Baróti Lajossal 86 éves korában 2000-ben beszélgetett Vas István Zoltán.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A magyar labdarúgó válogatott 9 világbajnoki szereplése közül az elsőn 1934-ben a negyed döntőig jutott. A másodikon 1938-ban és a harmadikon 1954-ben ezüstérmes lett. Az első szereplés alkalmával Nádas Ödön, a másodiknál Dic Károly, a harmadiknál Sebes Gusztáv volt a szövetségi kapitány. A további 6 szereplés során már nem került válogatottunk érem közelbe, és ezen 6 alkalom közül 4-nél Baróti Lajos volt a szövetségi kapitány. 1958-ban, kevesebb mint 2 évvel a forradalmat követően, amikor 3 világsztárunk és a közvetlen utánpótlás színe java új országot választott magának, a magyar válogatott nem jutott tovább a csoportjából, de ne feledjük, Ez így is a világ 16 legjobb válogatottját jelentette. 1962-ben és 1966-ban a világ legjobb 8 csapata között ért véget a VB-je, majd 1978-ban megint a legjobb 16 között. Argentína után az akkor 63 éves Baróti Lajos távozott, és Kovács Ferenc lett a szövetségi kapitány, majd Lakat Károly. Mindkettő rövid és sikertelen időszakot mondhatott magáinak, majd az 1982-es VB selejtezőknek már Baróti egykori csupaszív játékosa Mészöly Kálmán irányításával vágott neki a csapat. Mészöly vezette a válogatottat története 8. VB szereplése alkalmával, és ő összesen 3 ciklusban volt kapitány. Véglegesen ettől a poszttól 1995 végén púcsúzott el, és utolsó kapitányi ténykedése utolsó napjaiban készített vele egy beszélgetést Ney György. Tehát még egyszer mondom, 1995-ös a beszélgetés.
A Magyar Labdarúgó Szövetség folyosóján a falak tele vannak fényképekkel a magyar labdarúgó válogatott mérkőzéseiről. Mészöly Kálmánnal megpróbáljuk gyorsan végigpörgetni. Azt mondja, Magyarország Csehszlovákia 2-0, Magyarország Románia 1-0. Az egyik egy 82-es spanyolországi VB meccs, a másik pedig nem egészen látom.
Hát ez egy barátságos mérkőzés 77-ben.
Az érdekes ez a két meccs, ugye, mert a csehek is, meg hát a románok különösen 10-15 év alatt fényévnyire elhúztak.
Igen,
tőlünk.
Ez az igazság.
Ugyanebbe a kategóriába tartozik a lengyelek elleni 2-1-es győzelem.
Lakat Karcsi bácsi volt a szövetségkapitány, én voltam az asszisztense, ez 80-ban volt.
Itt van a Szovjetunió elleni 2-0-as győzelem. Ez sem sűrűn fordult elő, ez egy 78-as meccs. Hasonlóan ehhez Magyarország-Hollandia 2-1.
Hát még ez egy kicsit hotkép van itt, még én is játékos vagyok, 67 májusában legyőztük a hollandokat 2-1-re, és mi jutottunk tovább.
Na itt álljunk akkor meg.
Igen.
Hát Hollandia ma a világ legjobb 4 csapatának egyike. Hiszem ez nem túlzás.
Igen. Igen, igen.
A magyar pedig 60-valahányadik Európában.
Hát 65-66.
Nem tudok bonyolultabbat kérdezni. Hogy létezik ez?
Hát azt hiszem, hogy mi állva maradtunk, és mind a sebes vonat elfutottak mellettünk, elvágtattak mellettünk mindenféle téren, ha az üzleti, ha a szakmai részt veszem, de elsősorban a szakmai rész az, ami domináns, mert ha ide nézek erre a holland képre, ugye, mint a Ilos Krüdi bácsi volt a kapitány 67-ben, és azt veszem, hogy még a Mezei Gyuri idejében is elverte a magyar válogatott a hollandokat. A magyar csapat akkor fölfutott, nagyon nagy eredményeket ért el, Európa első számú csapatával lépett elő 85-be. Hát azóta ugyancsak 10 év telt el, és ha helyel közel fölmentünk, egy kicsit visszacsúsztunk, tehát nagyon nagyok a hullámvölgyek.
A részletek megbeszélésére javaslom, hogy üljünk le, mert ehhez több idő kell. Hadd áruljam el, hogy én kihallgattam nem olyan nagyon régen, 1-2 évvel ezelőtt egy öltöző előtt, hogy mit mond bent az edző. A következőt mondta. Kicsit játszatok oldalra is, húzzátok széjjel a mezőnyt, és aztán hirtelen előre. Nem arról van ez szó, hogy az edzők, a szakvezetők ugyanúgy nem tudtak lépést tartani a fejlődésen, mint a futballisták?
Hát talán ezt nem merném ennyire ilyen kategorisan kijelenteni, nem tudtunk lépést tartani, mert a következő az, hogy az edzők zöme mennyit tud a futballról, megjelentem sokkal többet, mint amit a játékosok bizonyítanak, vagy az eredmények hozzák. Itthoni körülményekkel nagyon nehéz megküzdeni. Bennünket, jó párunkat rengeteg csapat csábított annak idején. Ahhoz nekünk vagy meg kellett volna szögni, tehát diszidálni kellett volna, el kellett volna tűnni, egy évig nem játszhatsz, mint a Puskásék, stb. Diszidálsz, és akkor játszhatsz valami nagy csapatba. De ennek ellenére becsületesen készültünk, mindenünk volt a futball, szerettük a kemény edzéseket, a sárba, a pocsolyába, a rossz szereléssel, rossz cipővel. Most szabad a gazda. Hát reggeltől kezdve csak edzenék, amikor eljön egy menedzser, hát vegye már észre, hogy a Mészöly Kálmán masszív, erős, fut, lehet, hogy nem világklasszis, de olyan, mint a fő lenne húzva. Tehát akkor tudok én elkelni a nemzetközi piacon.
Nem felejti azt el, hogy közben a hazai piacon is elkelhet, hanem is a futballban.
Na, ez az.
Butikot nyit 24 évesen, 26 évesen beszáll valami üzletbe, vendéglője van.
Igen,
nem biztos, hogy fölhúzott emberként akar rohangálni, hogy észre
megyen. De akkor az valaki a családjából kapta a pénzt, mert a futballból nem tud egy 24 éves rác annyit előteremteni, hogy butikot tudjon nyitni. Ez nem igaz. Itt valami nagy tévedés van. Inkább a következő. Ez a kényelmesebb. Ez a kényelmesebb. Kisebb tőkével valahol beszállok csendes társnak, vagy valamifajta kis időt elkezdek. Futballozgatok, nincs az a nagy követelmény Magyarországon, ezt lehet teljesíteni, nem is nagyon tudnak kihagyni, mert nincs akkora konkurencia. Van egy-két külföldi játékos, akiket azért hova tudnának még eladni külföldön, ha nem Magyarországra. Tehát nincs igazi olyan piaci kereslet és kínálat, mint ami nyugaton van. És ugye itt van a példa a Bicske Berci esete. Itt egy profi klub alakult, egy profi vezetéssel, akik nem bántanak senkit, hanem egyszerűen nem tudják elfogadni, ha a legjobb szakember, a legkitűnőbb szakember azt, hogy stagnál a csapat 3-4 héten keresztül. Ez valami fölvillant. A kegyetlenségig benne van a rossz, ugye, mert az egyik legfelkészültebb edzőnket egy pillanatot eltávolították. Függetlenül, hogy én azért másképpen ítélem meg, mert hát nehogy már Bicskei teljesen arról, hogy 4 hétig stagnált a csapat, ő jó, minden nap együtt van velük, mert hát mi van a válogatottnál? Hát itt a példa. Itt a példa, most, hogy beszélgettünk, a Ferencváros lejátszotta a Real Madrid mérkőzését. Ő rájuk lehetne építeni a válogatottat, kérem. 6-1-re simán lépte a Real Madrid őket. Tehát akkor hogy nézünk ki? Micsoda lemaradásunk van? Hát olyan társággal néztem, akik soha nem futballoztak tegnap. És mondom, annyit nézzetek meg. Hányszor ér hozzá a Real Madrid játékos? Hányszor ér hozzá Ferencváros játékos, mennyit futnak, mi az a görcsösödés, hogy tudnak, szóval millió egy dolog van.
Miben jobbak a külföldi csapatok? Én nem tudom elképzelni.
Fejbe. Profi gondolkodás. Egyszerűen nem engedhet meg magának senki semmiféle lazaságot. Nem lehet, hogy két edzés között a játékos elmegy biliárdterembe és biliárdozik.
Ki engedi meg Magyarországon? Kinek áll érdekében, hogy legyen futball? És kinek áll érdekében, hogy mindegy, hogy ez a futball milyen legyen?
Nem, a következő, szóval itt tévedés van. Itt nem az, hogy ki engedi meg. Franciaországban nem mondják meg, mit kell csinálni a két edzés között. Ha egyszerűen nem azt csinálod, hogy készülsz a második edzésre, a délőtt edzés után, hazamész, ebéd, pihenő, lefekszel, nem bírod a következőt. Nem tud ott maradni benne a csapatnak.
De most nem akarja azt mondani, hogy Magyarországon mindenki link és elmegy két edzés között, és berúg és
részel. Nem tud berúgni. Szóval ez itt tévedés. Ez a játékosok zöme nem is iszik. Nem.
Hát akkor...
Egyszerűen az életfelfogásuk, a könnyebb oldalát keresik mindenbe. Ez sem egy általános kórkép, hanem ebbe is van, aki nagyon-nagyon komolyan veszi. Hanem egyszerűen, tehát ez, hogy vannak kiemelkedő szintű futballistáink, és mégsem tudnak azon a szinten lenni erőállapotilag, az miért van? Mert viszi magával az a testpercség, hogy hát hova szaladsz, hát ne lelkesedj. Szóval egyik a másik, nem hogy nyomná előre, hogy még jobb, gyere, fussunk még többet, csinálj többet, hanem gyere, visszasüllyednek.
Kinek érdeke pénzt tenni a magyar fociban? Ezt azért kérdezem, mert ha egy Újpest meccsre, vagy bármelyik élvonalbeli csapat meccsét mondom, kimegy 2-3 ezer ember, akkor az egy nyugodtan átlagszámnak nevezhető mennyiség. Ugyanakkor minden sportösszeállítás rádióban, tévében, újságokban a futballal kezdődik, és 70%-ban a futballról szól. Úgy tűnik tehát, hogy a futballra szükség van. Tehát lehet, hogy a hír csinálja magát az eseményt, és úgy tűnik, mintha lenne is Magyarországon futballélet. Az eredmények azonban ennek pontosan az ellenkezőjéről szólnak.
Hát az nem létezik, hogy a világon mindenhol üzlet a futball, csak Magyarországon nem. Az nem létezik, hogy mindenhol a forma egy üzlet, csak Magyarországon nem. Tehát valamit rosszul csinálunk. Valamit rosszul csinálunk. Vagy a propagandát, vagy valamit.
De van benne pénz.
Volna. Volna benne pénz, még most is van benne, de még mindig nem annyit tudnak kivenni, és még mindig nem annyit hoz, amennyit ennek a futballnak kéne hozni.
Aztán félreért. Én azt mondom, hogy még ahhoz képest is sok pénz van benne, mint amennyi eredmény van. Ő meg arról beszél, hogy nincs benne pénz.
A klubok azok mind halálra vannak ítélve. Tehát hiába beszélünk itt, hogy pénzről.
Hát akkor miből vannak a 10 milliós átigazolások?
Konkrétan ez a pénz sehol nem jelenik meg.
Hanem könyvelési tétel?
Nem könyvelési tétel, hanem adok 2-t,
akkor fönnmarad 1 millió, az 1 millió fölött kifizetjük, 2-t a másiknak, stb. Stb. Tehát konkrétan, ha megvásárolnak egy Illés Bélát a Kispesttől, de onnan átment valaki, akkor már abból levonnak ennyit, annyit, amennyit. A sajtóban úgy jelenik meg 10 millió forint értékű XY nevű játékos. Ez egy fals képet ad. Ez egy fals képet ad. Ez az egyik. A másik, amit a közönségre, és bármilyen a futballunk. A Váciaknál szenzációsabb eredményt elérni, azt hiszem egyetlen egy csapat nem tudott. Hogy létezik az, hogy bajnokságot nyer egy csapat? És korábban, amikor följöttek az NB3-tól kezdve az NB1-ig, bajnok lettek, akkor nem emelkedett a nézőszám, hanem visszaesett 2000-3000 néző. Szóval...
És válaszolna erre?
Hát akkor mi a helyzet ebből? A következő, vagy drágák a jegyek, és a dadba körében nem tudják megvenni. De ebbe lehet, hogy sok része van a nem olyan fajta szintű és jellegű mérkőzéseknek, mint amit elvárnának, de én szerintem a propagandának. Tehát nálunk egyszerűen a Fradit kivéve sehol nincs olyan propaganda. Itt mindig csak olyan negatív jelzőket használunk. Elmentek mellettünk, elmondtam szakmailag, biztos, hogy nekünk is vannak hibás dolgaink, a játékosok mindenkinek. De könyörgöm, ha csak negatívokat hallanak, én mindig azt hallom vissza, elmegyek valahogy egy baráti beszélgetésre, és nem szapulni akarom az újságról, a rádiót, a televíziót, a riportereket, de tegnap szerencsétlen riportert sajnáltam, kíváncsi lettem volna a Jenő közvetítés, akkor mi jön ki belőle. Tehát nem mindegy, hogy ez a kis fiatalember próbálta védeni a Mundért.
Jenő a Krézi Jenő, ugye, akivel önnek régi vitái vannak.
Nem régi vitái vannak, ez egy olyan dolog, hogy mindig megemlítem, hogy nem mindegy, hogy a közönség, aki otthon nézi, vidéki ember, hogy nézi a mérkőzést, kíváncsi leszek, hogy hányan fel a kijönni most a Real Madrid.
Én nekem az a véleményem erről, hogy ha jó futball lenne, akkor nem lenne mit alulbecsülni a riportereknek. És hát azt mondja, hogy kevés a reklám, hát mondom még egyszer, hogy a sporthírek 70%-a az futballról szól. Tehát van itt propaganda, futball nincs.
Csepelen 10 évvel ezelőtt is ennyi néző volt, 15 évvel is ennyi néző volt. A Vasaspályán talán valamivel több volt, most egy jobban megy, 5000 nézőre fölmegy a nézőszám. Ennek ellenére még mindig a legnézettebb sporták Magyarországon. Bármilyen világbajnokokat veszünk figyelembe, bárkiket, ezt higgy el.
És kitart a véleményem mellett, hogy azért csak ilyen a magyar labdarúgás, persze a felsorolatokon kívül, mert hogy a sajtó nem segít?
Nem. Akkor itt tévedésre vagyunk, akkor nem értettük meg egymást. A jó indulat, a rossz indulat. Hát el tudja képzelni, itt vannak benne a papírok, most az adás után meg fogom magának mutatni, hogy hogy van leírva a svájci mérkőzésen, és hogy kell kitölteni egy UEFA által adott papírt. Hát el tudja képzelni, hogy nézi Jenő, hogy összekeverjük a számokat, hogy becsapjuk a közönséget meg a svájciakat. Hát ilyet elmer mondani valaki a televízióba? Hát ez mi ez, ha nem rossz indulat? Hát ennyire analfabétának időnek nézi az egész vezetést, hogy nem tudunk kitölteni egy papírt, és azzal akarjuk megtudni, a Klaus másfajta dresszel megy be, mint XYZ. Hát ők tévesztették el. Most nem a futballról, nem a szakmáról beszélünk. Egy negatív dolgot mondott el.
Olyan lázba, olyan tűzbe jött, hogy megijedtem, hát ha a mikrofon is arra
döbben. Nem tudom.
Egyébként mennyire jellemző magára az, hogy kiesik a szerepéből, amikor azt a bizonyos mikrofont ráerősítették a hajtókájára, és így készült az a dominózus portréfilm Mésző Kálmánról.
Igen.
Akkor egyszerűen néhány másodperc alatt elfeledkezett arról, hogy ott van az a mikrofon.
Pontosan így van.
Mekkora az önkontrollja?
Hát én nekem van az önkontrollom, és megmondom őszintén, én nem szégyeltem még azt a filmet se, meg a mostani utolsó dolgot, ami ugye az izlamérkőse, az eredményt azt igen, azt szégyeltem.
Láttam is magán, ne haragudjon, hogy közbeszólok, szóval ilyen szomorúan ránézni az edzőjére ott a kispad előtt, fölállva és sétálva, még nem láttam soha.
Ez éppen ebből jött ki, hogy a tehetetlenség, ugye, mert korábban azért mindig bekiabáltam, mindig voltak megnyilvánulásaim, lehet, hogy semmit nem jelentett, de néha egy-egy játékoshoz azért elért a hangom, és azért tudják, hogy hogy vagyunk, mint vagyunk, amik megvoltak beszélni, talán akkor beugrott, és talán jobban próbált összpontosan figyelni. Most már vigyáznom kell mindenre. Ami nekem nagyon nehéz, hogy ott kint ülök, mint egy szobor, és érzem, és látom, hogy tehetetlenek semmit nem tudnak csinálni, és kész. Nem tudom, hogy hol vagyok kihangosítva, hol van odatéve ez vagy az vagy amaz. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék bemondóra, rendezőre, ha 15 perce megy a műsor, és maga tátok, beszél, és csak visszanéz a képernyőn, hogy hanghiba, meg ez, meg az, de közben megjavul a hang, és 15 percen veszi észre, hogy ugye semmi nem az történik, mint hogy megbeszéltek előre. Hogy akkor nem kanyarít el egyet, amit a maga nem tudja, hogy a közönség hallja. Van, aki így tud ülni, van, aki úgy tud ülni. Maga is tudná magát adni, saját magát.
Nem félreértsen, én nem elmarasztalólag mondtam ezt az egészet.
Világos.
Kíváncsi voltam, hogy mennyire tudja magát kívülről látni.
Próbálok tényleg, és mindig azt mondom, hogy idősebb lettem, higgadtabb lettem, nyugodtabb lettem, le fogom rendezni a dolgokat. Sajnos elkezdődik a játék is. És nem azok dolgok történnek meg. Én mit tudok mondani a férjére? Gyerekek, ha megbeszéltük, ez, a jobb oldalon, ha elmegy ez, akkor a másik oldalon berepül, ami a közönségnek semmi, de annak a játékos tudni kell, mert egy héten keresztül, egy éven keresztül ezeket gyakorolok, azok meg kell tudni oldani. Egy-két beszólásból vagy intézből, hogy az a kettes indul, és akkor mögötte tudod, mi újság van. Ezek egy figurák. A röplabdában bemutatnak hátra az ujjon egy szállót, és már tudják, hogy mit kell csinálni. Na most akkor az tökéletes? Tehát én valahol olyan vagyok, hogy megvan az önkontrollom, de szóval égek velük. Ami nem biztos, hogy jó, mert egyszer valami tragédia vagy katasztrófa is lehet belőle, mert annyira átérem az egészet.
Mit gondol, hogy szeretik magát az emberek? Mondok néhány kulcskifejezést, vagy kulcsmondatot, felkötött karú mészője, aki a 11-est is belövi, tehát minden körülmények között vállalja a küzdelmet, aztán sírva fakadó mészője 1982-ben, amikor nem bírta elviselni, hogy kiestünk, vehemensen nyilatkozik, vehemensen beszél, vehemensen dirigál. Emellett ugyanakkor olvasnak nyilatkozatokat Mészöly Kálmántól, és az egyikben az áll, hogy ez egy remek társaság, tud harcolni, küzdeni, éhes a sikere, nem lesz itt gond. Két héttel később meg azt nyilatkozza, hogy ez már olyan mély pont, hogy ennél lejjebb már nem mehet a magyar futball. Tehát van némi következetlenség is ezekben a megnyilvánulásokban. Mit gondol, hogyan értékelik az emberek magát?
Hát az emberek vegyesen értékelnek, de az első eset volt most a svájciak elleni mérkőzés előtti időszak, amikor 28 játékosból lett összeálltva a keret, a végén éppen 16 összejött.
Ez hogy létezik?
Hát annyi betegség, annyi sérülés jött közbe, nem tudták vállalni a játékot. Na most ez volt az első, amikor azt mondtam, hogy talán az utolsó percben kezdtem érezni, hogy kicsit talán mindig összébrázod a társaság, de az indulás, ahogy elindultunk, ahogy nekivágtunk ennek a elviselhető mérkőzésnek, hát ez kérdésem volt a számomra egyáltalán. De hát ezeket nem nyilatkozhatom le, ezeket nem mondhatom a játékosok előtt. Vannak olyan mérési adataink, amikre felhívtam a figyelmet, hogy gyerekek, nem a Mészöly Kálmán és a Glázer Róbert látja így, hogy...
Mik ezek a mérések?
Ezek az orvosi adatok, orvosi mérések, ugye a fülcimpából leveszik a vért, és a játékosnak az állóképességes, terheléses állóképességének a szintjére tudunk választ kapni.
Arról van szó, hogy fizikailag a magyar futballisták nincsenek olyan állapotban, mint kellene?
Olyan az edzettségi állapotuk, amit nemzetközi szinten, amit mi szeretnénk elérni például egy elviselhetőség során, ahhoz nem megfelelő. A zömének. Vannak kiemelkedőek, vannak olyan, akik nemzeti szintnek megfelelő, természetszerűleg, de a zömének nem.
Árulj el, hogy miért vállalt el harmadszor is a kapitányságot? Erre soha nem válaszolt, igazán olyanokat mondott, hogy szeretne segíteni, meg hát beleszületett a futballba, stb. Stb. De ezeket én nem érzem igazán őszinte válasz.
Pedig ez az őszinte válasz, mert amikor Benkő László úr megkeresett az MLS elnöke, mondtam, hogy én te helyedben maximálisan a Nyilasi Tibort szerződtetném. Úgy Nyilasi, mert voltak még más, a Csankjanitól kezdve voltak még jelöltek, egyik se vállalta. Amikor egyik se vállalt, akkor mondtam, hogy hát nézd, ha a ló nincs, akkor a szamár is jól elszóval, akkor a Mészöly mégis. Mondom, nézd Laci, én annyira szeretem ezt a futballt, nekem veszteni valóm nincs.
Na de ön egy büszke ember is ugyanakkor.
Az ember, az másra tartozik, hogy büszke ember vagyok, kétségtelen, nekem veszteni valóm nincs.
Tehát én hogy ne lenne?
Nincsen. Azért nincsen, mert én a futballba azt hiszem játékosként, talán nem is olyan szinten, hogy hány bajnokságot nyertem a klubcsapatokkal, hogy 82-ben kijutott a Magyar Labdarúgó-válogatott a világbajnokság után, leköszöntem, akkor kimentem Törökországba, nem akármilyen eredményt értem el a Fenerbahce, ha nem nyertem bajnokságot, hogy Szaúd-Arábiába kikerültem, és 4 játékosan volt a mundiálon, amiről itt nem is beszélt senki, meg föl se vetették, mert mondjuk nem sík a Mészőről nagyon-nagyon jókat írni meg, hogy hogy volt, meg mint volt.
Miért ha eset, nem sík?
Nem sík, mert nem sík, ez nem.
Nem szeretik magát?
Nem, hogy nem szeretnek, hanem nem tudják elviselni. Nem tudják elviselni, hogy például az, hogy harmadízben kapitány vagyok, mert jó, elvállaltam. Miből táplálkozik az ember? Ki az, aki támogatja? Ki az, aki erősíti? Ennyi negatív szereplés után ki az? Mert itt a csapaton belül, ugye csak én a csapatot erősítgettem, és próbálom mindig ösztökélni, de ki az, aki benned? Hát ez a saját magam, a saját hitem, az a megrőzött marhaságom, ökörségem, hogy imádom a futballt, és nem tudok beletörődni dolgokba. Ebbe bele kell törődnöm az elviseletek során, ez van, de föl fogom hívni a figyelmet, hogy a elviseletek során nem történik változás, változtatás, sok minden, ami a labdarúgásba beletartozik, akkor ha marad a mésző, ha nem marad a mésző, ha 10 mésző helyett kineveznek 10 kapitányt, nem fogja tudni megoldani, hogy tovább is van a válogatott a világbajnoki döntőbe.
Akkor megint majd valami olyat fog nyilatkozni, amit a második lemondása után, tehát hogy nem kellemes egy ország hülyéjének lenni?
Nem, én ezt nem nyilatkoztam, ez valami tévedés.
De benne van az újságban, itt van az újság.
Nem, a második, amikor lemondtam, akkor a következő anyagi jellegű dolgok voltak, olyan alacsony volt a fizetésem, és kértem a Lackórat, hogy próbáljunk valami módosítást csinálni a fizetésemre, mert ebből megélni nem lehet, nem az, hogy még olyan szinten élni, amit én szeretek, és egyébként sem ennek úgy a dolgaim, ahogy szeretném. És akkor jött ez a Szaúd-Arábia ajánlatom, amiért megköveztek, és állandóan visszahallom, hogy na mikor fog a mésző megélni a jobb szerződés jegyébe.
Tényleg bruttó 70 ezeret kapott? Ezt írták a lapot.
Hát 35 ezer valamennyi volt kész ez, amit kaptam, és aztán 5 ezer forint volt a benzinköltségem, és 1500 a mesteredzői pótlékom.
Ez akkor volt, amikor a Pesti Hírlap megírta, hogy a szaudi ajánlat 91-ben az havi körülbelül 1 millió forintról szólt.
Hát, ha nem is annyi, de nem lehet a kettőt egy napon emlegetni. És nem a pénz sóvárgása az egyebek, hanem egyszerűen a válogatottnak akkor nem voltak tétmeccsei, azt mondtam, egy évre hagy menjek ki. Mire visszajöttem egy év múlva, és lemondtam a következő éves szerződésemet, addigra már nem kellettem, pedig itt volt egy váltás, hogy a szerencsétlen Jene is elment. Tehát ez egy hosszú történet, ez talán akkor lehet majd értékelni és érzékelni, amikor valamikor majd a könyvem megjelenik, hogy ez hogy is volt tulajdonképpen, mert ezt itt el lehet fecsegni róla. Hát elkezdtem, de biztos, hogy addig nem jelenik meg, amíg én.
Mi lehet, van sokáig, benne? Mi van benne?
Minden, ami létezik. És ez több összetételben van, nagyon-nagyon rágák a fülemet, hogy adjuk ki, meg legyen valami, de én nem.
Szóval,
de
mikori nem történetekkel kezdődik?
Ez végig, az egész életem. Ami tulajdonképpen összehozta ezt az egészet, az amikor hát 2 hét voltam Törökországban, és egyedül voltam kint. 1 évet voltam Szaúd-Arábiában, egyedül voltam kint.
Akkor kezdte el írni?
Kazettára mondom az egészet.
De levezeti az összes feszültségét, nem?
Nem csak levezeti, hanem nekem abban az időszakban nagyon szükségem volt önkontrollra, hogy mi az, amit hibáztam. Ugyanezt történt, amikor kimentem Szaúd-Arábiába, válogatott csapat aránylag kezdett összejönni. Hát miért vagyok ilyen pekes, hogy pont én, aki soha nem voltam egy ilyen anyagias pali, aki hajtottam úgy a pénzt, hogy ezért játszom, ezért dolgozom, ezért szeretném ezt, meg azt, meg amaz, nem tudják fölemelni a fizetésemet, nem tudnak egy kis olyan anyagi dotálást nyújtani.
Most már fölemelték akkora összegre, amekkorát nem akar megmondani?
Ez sem egy olyan juttatás, ami mondjuk, ha azt hiszem, hogy ez a legmagasabb tisztség egy labdarúgó szakembernek az életébe, akkor gondolom anyagiakban az kéne, és ezt nem hiszem, hogy a legmagasabb anyagiakban, tehát a magyarországi anyagi lehetőséget figyelembe véve a legmagasabb, és nem is ez ösztökélt engem, hogy most mennyi, vagy hogy fognak fizetni.
97-ig kitart, addig szól a szerződése,
ugye? Én mindenféleképpen szeretném, nem állok fel, nem érzem, hogy olyan hibát tettem volna, vagy nem tudnék haszna lenni a magyar labdarúgásnak, mert volt olyan időszak 83-ban, amikor 86-ig szólt a szerződésem, és azért fiatalabb voltam, és még büszkébb a fiatalságom mellett természetesen, és volt erőm leköszönni 83-ban, és azt mondani, hogy átadom a Mezei Gyurinak, aki egy szenzációs csapatot hozott. Ez a szituáció most nem áll még fönn.
Az embernek első megközelítésből az a gondolata támadhat, hogy Mészői Kálmán egy mazohista, szeret szenvedni. Egy ennyire sikerorientált ember hogyan lehet meg a sikerek nélkül?
Hát nagyon nehezen. Nagyon nehezen.
Hogy tudja magában elrendezni ezeket?
Nagyon
barátokkal?
Nagyon nehezen tudom elrendezni.
Rendszeres kikapcsolódás?
Nem. Hát ez a legnehezebb, tulajdonképpen a legnehezebb dolog az életemben. És nem is akárkinek a véleményét fogadom el.
Kinek a véleményére ad?
Hát a két fiamét, az maximálisan, és hát hála Istennek egy olyan viszony van közöttünk, ami ritkaság ugye apa és fiai között. Baráti társaságban nem nagyon szeretek a futballról beszélni, szóval a legjobb barátaim közé tartozik a Vágó Pisti, akivel rengeteget futballozok, és ugye elmondja a véleményeit, és ő tudom, hogy olyan barátom, hogyha negatív dolgot mond, az is őszintén mondja, de ha mondjuk úgy jövünk össze a Vágóéknál, hogy már többen vannak, és állandóan a futballról beszélnek, akkor inkább fölállok és elmegyek. Szóval az
zavarja?
Nem lehet megsérteni ott azt a baráti társadalmat, amikor olyan blödséget mondanak, hogy és egy bizonyos idő után betelik a pohár, és akkor jobb, hogyha az ember elmegy. Például a Bognár Gyurit nagyon szeretem, ugye volt válogatott labdarúgót, a játékos szakszervezet, most már nem játékos kamarának az elnökét, és elmondta, hogy most már szakszervezet alakultak át, és akkor megkérdezte a Király Feri, hogy és akkor tüntetni, meg és igen, arra is lesz jogosítványunk, lehetőségünk, stb. Én meg önkéntelenül, aki nagyon szeretem a Bognár Gyurit, hangsúlyozom, fölvetettem, hogy Gyurikám, ne a sztrájba gondolkodjatok, összeültetek már egyszer, hogy mennyivel többet kéne dolgozni? Mert ezt nem fogadom el, hogy mindig csak a tanára hülye. Kálmánba, mi annyit teszünk, és annyit dolgozunk, vagy itt követelni, amit kérünk tőlünk. Mondom, nem igaz. Ha valaki többet kér, az megbuktatjátok. Mert hát ennél a béka seggénél lejjebben nem tudunk csúszni, hát 66-ok vagyunk. Ezt el kell vigye a balet a kapitány, az elnök, az edző, a technikai, mindenki. A játékosa meg el van mondva, de holnap egy másik csapat jön érte, és fog érte valamit felajánlani, mert most itt nem ment szerencsétlen, mert rossz volt az edző vagy valami. Ez ösztökél még mindig engem, ez a negatív eredmények is arra ösztökélnek, hogy nem létezik, Kálmán, meg kell oldani a következő világversenyt, ki kell tudni jutni, és ha nem hinnék ebbe az egészbe, akkor nem csinálnám.
Na de ez vakhit.
Nem hiszem, hogy vakhit. Hát nem lehet, kellenek ezek az őrültek, kellenek ezek, akik beszállnának egymás mögé. Itt van például az olimpiai csapat. Igen, szídják, mondják, hogy ilyen szerencsések, hogy megnyerik, meg stb. De hát semmi nincsen. Nem igaz. A szerencse amellé pártól, aki ki kényszeríti magának.
Mindig a futballhoz térünk vissza. Amikor nem futballozik, akkor mit csinál? És nagy levegőt vesz.
Hát nézze, nagyon-nagyon szeretem a csendet, a nyugalmat. Szóval amikor ki van így a ha szabad ilyen jasztosan kifejezni a hangamot, hogy a búrám, akkor szeretek úgy eltűnni, meg nagyon sokan meg.
Horgász típus?
Nem sem tudom, hogy kell főtelni.
Sakkozik?
Nem vagyok vadász, semmi. Szeretek sétálni az erdőbe, leülni, kettesbe, hármasba, négyesbe, beszélgetni. Nagyon-nagyon nehéz a helyzetem, hogy a kisebbik fiam nincs itthon, mert az ugye nagyon közel van a futballhoz, és azzal rengeteget vitatkoztunk. A nagyobbikkal is szeretek beszélgetni, és most ugye mindig jobban közelebb vagyunk egymásra, egyrészt üzleti kapcsolatban is vagyunk, másrészt meg ő most már kapusokkal foglalkozik, mint edző.
De ez is futball?
Hát ez is futball. A másik a színházat nagyon szeretem, nagyon jó barátaim vannak, színészek, a Nemcsák Karcsék, Eperjes Karcsi, Szamóca, aki most az Öregfűkben játszik.
De most nehogy az legyen a vége, hogy őket meg a Öregfűk meccsről ismeri, akkor megint futballnál vagyunk.
Nem, hát megnézem őket, mert hétfőn játszanak.
Meglepett engem, hogy a lakcíme az emelettel, meg a lakásszámmal egészen precízen benne van a Kiki csatában. Szóval hogy megmerte adni?
Hát nincs ebben, nézze. Hát volt olyan, hogy kiszálltam az autóból, és hátba rúgtak, ahogy ki akartam jönni, meg benyúltam valami iratér. És mire kiléptem a kocsival, de már elfutott a két fiatalabb lurkó. Hát ilyen dolgok vannak, de azért zömében bármennyire is szídnak, szóval bármennyire is neheztelnek ezért vagy azért. De azért, aki egy kicsit a futballt ismeri, az tudja, hogy milyen anyag van, és miből kell tudni főzni. Most jó, hogy 18 milliószor mindig a futballról lukadunk vissza, és bárhol elmegy társadalom, mindig elkezdünk másról beszélni, mindig a futballról lukadunk vissza, mert hát ez az örökös téma, ugye velem kapcsolatosan. De a napokban voltam a filmszínház főiskola, vagy nem tudom mi a pontos cím. A riporterek beszéltek velem, és hát a sporthoz nem konyítottam, mert mást vártak, aztán én jöttem, és a nagyszerű dolog volt, hogy...
Tévedésből került oda?
Nem, hát a Csintalan Sándorral összekutyulták a telefonszámot, a Csintalan Sándort akarták hívni, közben engem volt a kislány, azt hitte, a Csintalannal beszél, én meg azt hittem, hogy engem hívnak. Na mindegy, oda mentem 9-től 10-ig beszélgettünk, és végre egy olyan riportot készítettek, hogy a futball, nem tudtak szegények, mindenki az embert kereste, hogy...
Mit kérdeztek magától, ami meghatotta?
Az mondja, egész jó, nem tudom, hány éves, de egész jó tartja magát, hogy hát a nők milyen szerepet játszanak az életéről. Hát mondom, nekem mindig döntő volt, mennyi a hőszurkoló kín, szerettem elegánsan öltözködni, soha nem voltam nagyképű, legalábbis én azt gondolom, nem szerettem tenni a nagyot, de jó eset, ha észrevettek, elég sokan vettek észre, sok levelet kaptam, stb. Nagyon jó kérdéseket tett föl a kis hölgy.
Azt olvasta azt a cikket, ami néhány hónapja jelent meg a Kiskegyedben? Hát itt aztán minden hát szóba kerül a nőkkel való kapcsolatáról, igen, hogy hát milyen jó véleménye voltak magáról a nők. Naív, akár egy gyerek, olyan pasas, akivel együtt lehet sírni, nem zavarja az elmázolódott smink. Aztán olyanokat írnak, hogy az ágyban vele volt a legjobb, aztán szeretkezés után is lehetett vele dumálni.
Család hát életet mennyire bújtottak? Engem különösebben nem zavart. Hála Istennek, hogy hála Istennek, csacsiságot mondok, hogy hát az édesanyámnak a szeme az eléggé rossz, és még szemüveggel sem tud nagyon olvasni, és ez inkább közel a televíziót nézi, hallgatja a rádiót, stb. Hát a húgomék, akik itt Németországban élnek, azok megkapták a hit, sőt meg is kapták az újságot, és hát de hogy milyen ilyen dolgok a dínál, milyen dolog ez meg, hogy? Mondom, figyelj, de hát ez most egy másfajta világot élünk. Akik kicsit ismertebb, azokat így megszólítják. A baráti társa megkérdezte, hogy mennyibe került.
Úgy szerintem a feleségével kezdte, hogy ő mit szólt hozzá.
Ez hogy mondjam, szóval szegény, az bele kellett neki törődni, hogy én egy ilyen fajta a futball mellett, a két fiam mellett egy olyan fajta életet éltem, ami egy kicsit azért színesebb volt.
De ez nem már régen vége természetesen?
Hát már nem azt mondom, hogy régen vége, de még nincs kapuzárás, meg egy kicsit legyen kicsit messzebb, meg távolabb.
Mit mondott?
Nem különösebbet. Azt mondja, hogy ennél írtak már rosszabbat is.
Mésző Kálmánnal 1995-ben beszélgetett Négy György. Mészői volt a magyar foci válogatott 8. VB szereplése során a szövetségi kapitány, a mai napig utolsónál a 9-nél pedig Mezei György. Az ő teljesítménye a szövetségi kapitányokat bemutató visszajátszás második részében kerül sor, de egy későbbi alkalommal, mert mára búcsúzik a műsor. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió Sport Archívumának munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető